Túróci János mester előszava a Magyarok krónikája első könyvéhez. Tekintetes Drági Tamás úrnak, a felséges Mátyás király, Magyarország, Csehország és a többi uralkodója és Ausztria hercege személyes jelenléti táblája kancellárjának. Mivel ez utóbbi évek állandó nyugalma következtében magunk is nyugalmasan éltünk, valahányszor különböző rendű, rangú dolog került elénk, beszélgetés közben néha kellemes vitákba keveredtünk, többször meg vitatkozás közben kisebb fajta pörlekedések is felmerültek közöttünk, mivel hogy a magyar nemzet legrégibb történetéről különböző nézeteket vallunk, meg arról is, mely világrész szülte a magyarokat, és hogy honnan özönlöttek erre a vidékre, amelynek régen Pannónia volt a neve, most pedig éppen a magyarokról Magyarország. Végül is elhatároztuk, hogy vizsgálódásunk érdekében fellapozzuk a régi időkben erről a tárgyról szerkesztett történeti műveket. Amikor azután gondosan elolvasva tanulmányoztuk ezeket, láttuk, hogy Szkítiáról, a világnak arról a részéről, ahol állítólag a magyarok is felbukkantak, sok mindent kihagytak, mellőztek, vagy más szerzők állításaitól eltérően tárgyaltak. Úgy tetszett ugyanis, hogy még a nagy Attila király visel dolgainak a dicsőségéről is, mivel gyenge toll foglalta írásba, szinte hallgatnak, noha az ő visel dolgai nem kevésbé méltók a dicsőítésre. De nem a régi magyarokat kell azzal a vétekkel vádolnunk, hogy visel dolgaik emlékezetét a feledékenység mély tengerébe engedték süllyedni. Az embereknek az a nemzedéke, amely az események korában élt, inkább a fegyverek zajával, mint a betűvetés tudományával volt elfoglalva. Mert hiszen a mikorunkban is ugyanennek a nemzetnek egy része, amely Erdély tájain lakik, tud valamiféle betűket a fába vésni, és a rovást használva betűvetés módjára él vele. Azt hiszem, csak az idegen népek gyűlölködése fosztotta meg Attila királyt attól a dicsőítő toltól, amely az általa aratott győzelmekhez méltó lett volna. És ez sikkasztotta el Attila királytól a császári cím dicsőségét is. Ezért tapasztaljuk, hogy az általa véghez vitt tettek dicséretére semmit sem írtak, csupán az általa okozott nyomorúságot jegyezték fel siralmas énekben. Ezért írja Paulus Orosius, a hunoknak kitörését említve, történetének utolsó könyvében. Valens uralmának, úgymond 13. esztendejében, egyszerre hatalmas hajtásokat hajtott nyomorúságunknak ez a tőkéje. Ezért írja továbbá Antoninus, Firenzei érsek, Krónika című művének második részében. E nép barbársága, mondja, hallgatásra késztetne, ha nem kényszerítene beszédre Gallia és Itália népeinek hírhedett pusztulása. Senki sem nyert még földi dicsőséget anélkül, hogy másokat nyomorba ne döntött volna. Ninos, az asszírok királya, azzal teremtette meg a világtörténetet, hogy erőszakosan rátette kezét idegen országokra. És ha Agamemnón, a görögök fővezére nem döntötte volna romba a trójai Iliont, ha Nagy Sándor nem pusztította volna végig a világot gyászos fegyvereivel, nevük is elenyészett volna testükkel együtt. Hogy tehát Szkítia vidékét és Attila királynak nagy tettei miatt halhatatlanságára méltó korszakát részletesebben leírjam, s egyszer s mind az ő utána következő magyar királyoknak történetét, amelyet hajdan megírtak, átvizsgáljam, s hogyha valami hibát ejtett bennük íróik hanyagsága, kijavítsam, fellelkesülve a te buzdításodtól, bátorságot merítettem, hogy hozzákezdjek az erőimet meghaladó feladathoz. A te kedves és felettébb gyönyörködtető ékes szólásod meggyőzött engem, és bár az ilyen nagy események nagyobb írót érdemelnének, mégis, mivel a te rábeszélésed számomra parancs, és mivel akkor is engedelmeskednék neked, ha nem rábeszélésről volna szó, rábeszélésedre annál inkább neked szentelem minden erőmet. Ám de a vakmerő embert éppen a vakmerősége, gondolom az irigység tanácsára, csúfolja meg, és megoldódik az ő becsmérlésére az emberek nyelve, amely nem szokott senkit sem kímélni. Ismerjük-e jó embert, mondják. Igaz, az evangéliumi tanítás szerint senkit sem fogad el saját hazája prófétájának. De én ebben a tárgyban semmit sem tettem magam. Csupán a régi történetírást követtem minden tekintetben, és a szerzők megállapításain semmiképp sem megyek túl. Szkítia vidékét meg fekvését, továbbá Attila király tetteit is, az e cél kedvéért átkutatott több krónikás mű alapján kis részletesebben igyekszem megírni, mint a magyar történet régebbi írói, és az ő mindenhonnan felkutatott állításaikat is közbeszúrtam. Továbbá, amennyire tehetségem töltelt, gyengécske munkám határai között gondosan igyekeztem kijavítani Magyarország többi boldogult királyának történetét is, az egykor gyalázatosan meggyilkolt Károly királyról szóló siralmas énekig. Segítsenek az ég fenséges hatalmai, hogy alaposabb rendbe szedhessem. Te meg fogadd a hajóst, aki a te kívánságodra a tengermély örvényeit szántja, anélkül, hogy sajkáján a kormány rúdja vagy irányítója volna, vagy evezősök segítségre támaszkodhatna. Fogadd azt, aki nem mindenkinek, csupán a te kívánságodnak kívánt eleget tenni. Fogadj úgy, mint aki nem a magáéból, hanem az eseményeket leíró régi történetírók köteteiből, erről a zöldellő mezőről szedett kedves virágot nyújt át neked, uram. Éj boldogul! Monológ. Azt tapasztaljuk, hogy a régi kor történetírói a hunok, vagyis magyarok eredetét egymásnak ellentmondó módon írták meg, s mind a mai, mind a régi idők emberei különbözőképpen vélekedvén róluk, nem csak egy ellentmondást tartalmaznak ebben a kérdésben. Van ugyanis két krónika kötetünk, amely az ő eredetükről és történetükről ad felvilágosítást, s amelyet, mint feltehető, az egykor megboldogult Károly és Lajos magyar királyok idejében szereztek. Ám de ezek a többi történetírótól is, de még egymástól is eltérnek, főként a népek eredetének a megvilágításában. A kettő közül az egyik a Genesis 10. fejezetére, a másik 11. fejezetére alapítja leszármaztatását. Mivel pedig minden keresztény vallású nemzet elismeri azt a nézetet, hogy az özönvíz büntetése után az összes halandók Noétól és fiaitól, azaz Sémtől, Kámtól és Jáfettől erednek, a magyarok származásán kívül más nemzetek származtatásának ismertetését, noha ezekben a kötetekben ezt is ismertették, nyilván inkább a fölösleges, mint a szükséges dolgok közé kell sorolnunk. Ezért, nehogy az a megrovás érjen, hogy a munkához valamit is hozzátettem a magaméból, ama kötetek szerzőit követve, a magam előadásában ugyanezt a kiinduló pontot választom. Történeti előzmények a magyarok krónikájának első részéhez. Noénak és fiainak, Sémnek, Khámnak és Jáfetnak, mint állítják, az özönvíz pusztítása után 72 nemzetsége támadt. Tudnélik, Sémtől származott 27 nemzetség, Khámtól 30, Jáfettől pedig 15. Ezek a nemzetségek szétszóródtak az egész földkerekségen, és egyesek szerint Sém nemzetségeinek Ázsia, Kám nemzetségeinek Afrika, Jáfet nemzetségeinek pedig Európa jutott osztály részül. Azonban Jeromosnak, a zsidókkal kapcsolatos kérdések című műve szerint, még Józsefus szerint is Jáfet fiai állítólag a föld északi vidékeit vették birtokukba, Szkítiának Taurosz és Imájosz nevű hegyétől kezdve egészen a Tanaisz nevű folyóig, ami Szkítiát két részre osztja. E nézet szerint Jáfet első fia Gómer volt. Az ő nevéről nyerték a nevüket a galaták, majd utóbb Gallia lakói, akiket a mikorunk egy bizonyos Frankóról, Paris fiáról, Trója utolsó királyának, a hajdani Priamosz király fiának a fiáról, egykori vezérükről, Frankoknak nevez. A hagyomány úgy szól, hogy ez a Frankó Trója városának pusztulása után nagy néptömeggel Pannóniába jött, ezt egykoron Nagy Sándor korában Felső Görögországnak hívták, és a Szikánhegy tövében, az Iszter folyó mentén, melynek Duna a másik neve, egy hatalmas várost alapított, és ezt az említett Szikánhegy nevéről Szikambriának nevezte el. A hagyomány továbbá úgy tudja, hogy ez a Frankó a keleti népektől való félelmében végül innen is eltávozott nyugat felé, és a Szajna folyó vidékét foglalta el, és ezt a területet nevezték el az említett Frankó nevéről, Franciaországnak. Ezen a vidéken ugyanis Frankó a hagyomány szerint egy várost alapított, és azt atya nevéről, annak emlékezetére, Párizsnak nevezte el. Jáfet második fia Magóg volt. Szent Jeromos szerint tőle származtak a szittyák. Továbbá Madai, tőle a médek kapták a nevüket. Ettől származott Jáván, neki a görögök a leszármazottai, az ő fia volt Tubál, tőle a hispániaiak származtak, tőle született Mések, tőle a kappadókiaiak erednek, mert ezeknek még most is van egy Mazeháb nevű városuk. Ennek a fia volt továbbá Tirász, róla a trákok nyerték nevüket. Gómernak azután Asszaneh volt a fia, tőle a trójaiak származnak. Jáván pedig Elisát nemzette, tőle az Elizeusok származnak, utóbb Eoloknak nevezték őket. Ugyancsak az ő fia volt Tarzisz, tőle állítólag a kilikiaiak származnak, mert fővárosuk ma is ezen a néven Tarszisznak neveztetik. Ebben a városban született Szent Pál apostol, ahogy az apostolok cselekedetei 21. könyvében olvashatjuk. Mindezen leszármaztatások ismertetése után Szent Jeromos hozzáteszi. Ezek népszigetekké különültek el az egyes vidékeken, mindegyik a maga nyelve és az egyes nemzetségekhez való tartozása szerint. Ezt a megalapítást Szent Jeromos nyilván csak a későbbi események visszavetítésével tehette, mert mindezek csak utóbb, a nyelvek összezavarodása után következtek be. Kámnak, Noé második fiának a fiai pedig, Kús, tőle az etiópok származnak, mivel a héberben az etiópokat Kúsnak nevezik. Mikráim és az ő fia tőle az egyiptomiak származnak, mert a héberben Egyiptomot Mikráimnak nevezik. Az ő fia Pút, tőle származnak a púteusok, mert van az ő vidékükön egy folyó, amelyet még ma is Pútnak neveznek. Kámnak a fia Kánaán is, róla a kánaáni népeket nevezték el. A földjüket utóbb Izrael fiai kapták meg. Kúsnak a fia volt Séba, tőle származnak a szabeusok. Az ő fia volt Havilah is, tőle a pogányok származnak, és Szabata is, tőle, mint állítják, a szabatenusok származnak. E népnevek közül utóbb, a felidézhetetlenül hosszú-hosszú idő folyamán, a legtöbb megváltozott, és csak kevés maradt meg eredeti formájában, vagy az eredetihez hasonló és vele rokonítható formában. Ennél a kérdésnél Szent Jeromos ismét tesz egy megjegyzést. Továbbá Kús nemzette Nimródot is. Ez volt az a Nimród, aki Noé utódait rávette az Úr elleni lázadásában a ma híres torony és város építésére. Ezért írja Józsefusz a Zsidók régi története című munkájában. A Símtől, Kámtól és Jáfettől származó előfelsorolt néptörzsek ugyanazt a héber nyelvet használták, amíg Nimród, óriás, az özönvíz utáni 201. esztendőben egész rokonságával együtt el nem kezdte a tornyot építeni, az új özönvíztől való féltében, hogyha történetesen megismétlődnék az özönvíz, a toronyba menekülve elkerülhesse az Úr bosszuló ítéletét. De az emberi értelem nem szállhat szembe az Isten ítéletének végzésével. Isten megváltoztatta a nyelvüket, és úgy összekeverte, hogy a legközelebbi rokon sem értette meg a legközelebbi rokonának beszédét, és a munkát végül is befejezetlenül hagyva szétszoródtak a világ különböző tájaira. A hagyomány azt tartja, hogy a nagy és minden időkre emlékezetes torony építése, egyesek szerint, Núbia és Egyiptom határán történt, és rómjait mind a mai napig láthatják azok, akik Memphisből Alexandriába utaznak. Mások viszont azt mondják, hogy Káldeában, az Eufrátesz folyó mellett volt, azon a helyen, ahol sok idő múltán a legnevesebb királynő, Szemiramisz, Babilont, a világtörténet első birodalmának a ma híres városát alapította. Állítólag éppen a nyelvek összezavarodása miatt kapta a Bábelnak elnevezett toronyról a Babilon nevet, nem csak maga a város, hanem egész Káldea, Asszíria és Mezopotámia, a városban uralkodó királyok nagy tetteinek következtében. E város alapításáról és építéséről sok csodálatos dolgot jegyzett fel Etézius, Kleitárkosz, meg Hérodotosz és a szicíliai Diodórusz is, és ezt utóbbi egyesek a toronyra vonatkoztatták. Az említett két krónika kötet egyike szerint ugyanis Józsefusz arról számol be, hogy Nimród ebben a toronyban tiszta aranyból készített templomokat az Isten számára, a palotákat pedig drága kövekből építette, aranyoszlopokat állított bennük, és az utcákat különböző színű kövekkel burkolta. De ez nem lehet igaz. Mert alig hihető, hogy a nemrég pusztító özönvíz után annyi arannyal rendelkeztek már, hogy templomokat építhettek, oszlopokat emelhettek volna belőle. Abban az időben nem lehetett szó az istenek tiszteletéről sem, hogyan építhették volna akkor számukra templomokat. Hiszen számos írás szól arról, hogy sok-sok évszázaddal később Ninus, az asszírok királya, készítetett egy aranyszobrot atyának, Bélosz királynak a halála után, éppen az ő emlékezetére és a maga vigasztalására. Ő részesítette először tiszteletben ezt a bálványszobrot, és elrendelte, hogy országának minden népei tiszteljék. Állítólag nem sokkal ezután beleköltözött a szoborba a tisztátalan lélek, és a jóslatokat kérőknek jóslatokat adott. Úgyhogy a bálványimádás kárhozatos szokása innen ered. A krónikában ezután ez van. A tornyot négyszög formában építették. Egyik szögletétől a másikig 15 000 lépés volt a hossza, és ugyanannyi a szélessége. Magasságának mértékét nem határozták meg az építők, de elgondolásuk szerint egész a hold köréig kellett volna emelkednie. A torony alapfalának vastagsága 300 lépés volt, de a magassághoz mérten fokozatosan vékonyodott, hogy az égbe nyúló épület terhét a vastag alapfal könnyebben hordozhassa. Ezután ismét hivatkozik a krónika a Genesis fentebb fejezetére, ahol ez van. Nimród hatalmas kezdett lenni a földön, ugyanis erőszakkal leigázott másokat, és kényszerítette őket a torony építésére. Idézi is a szöveget, hogy tudnilik Nimród hatalmas vadász volt, vagyis az emberek elnyomója az Úr szemében, és hogy innét származik az a szólás, hogy valaki olyan erőszakos, mint Nimród. Ettől az időtől kezdve ugyanis, ha valaki az emberek elnyomója volt, második Nimródnak nevezték, vagy azt mondták róla, Nimródra ütött. Szent Jeromos szerint Nimród uralma Babilonban és Sinár földjén kezdődött. A Hun, vagyis a magyar nemzet eredete. Némelyek úgy tartják, hogy ez a Nimród volt a Hunok, vagyis a magyarok ősapja. Ugyanis az említett könyvek egyikében azt az állítást találjuk, hogy Nimród, az óriás, a nyelvek összezavarodása után Havilah földjére költözött, amit most Perzsiának neveznek, és itt két fiát nemzett, Enéh nevű feleségének. Az egyiket Hunornak, a másikat pedig Magornak nevezték. Végül is az összes Hunok, vagyis a magyarok, ezektől vették eredetüket. Azt is mondják, hogy ugyanennek a Nimródnak Enéhen kívül más feleségei is voltak, és Hunoron és Magoron kívül más fiakat is nemzett, és hogy ezek és az ő utódaik az említett vidéken, Perzsiában laknak, testalkatuk és színük hasonlít a Hunokéra, csupán beszédük különbözik tőlük valamelyest, ahogy a szászoké a türingiaiaktól. Az említett kötetek közül a másikban pedig az áll, hogy Hunor és Magor, a Hunok, vagyis a magyarok ősapái nem Nimród fiai voltak, aki Kús fia volt, az meg Kámé, akit apja Noé megátkozott. Részint azért nem lehettek Nimród fiai, mivel maga Nimród sohasem lakott a Tanaisz folyó mellett, részint meg azért, mivel, mint fentebb mondottuk, mágoktól, Jáfet fiától származtak a szkíták, stb. Mert ugyanott ez áll. Tehát, ahogy a Szentírás és a Szentatyák mondják, a magyarok Jáfet fiától, mágoktól eredtek, aki, ahogy Szent Sigilbertus antiochiai püspök mondja a Keleti népek története című művében, a vízözön után az 58. évben lépett Havilah földjére, és feleségének Enéhnek, a már említett Hunort és Magort nemzette, tőlük származnak a Hunok és magyarok, és tőlük kapták a nevüket is. Más előadás ugyanarról a tárgyról. Antoninus, firenzei érsek azonban, akiről fentebb már említést tettem, Sigilbertust és Vincentiust követve krónikájának második részében azt állítja, hogy a Hunok eredetéről a következőket olvasta a régi történeti műveiben. Szilimer, úgymond a gótok, másképpen Geták királya, a nagy Gaderik fia, aki a szkítiai Szükántia szigetéről való kivonulás után az ötödik fejedelmük volt, mitől Szkíta földjére vonult a nemzetével, találta népek között bizonyos varázsló asszonyokat, akiket geta nyelven alirumnáknak hívtak. Ezeket gyanúsaknak tartván elűzte és seregétől messze kergetve kényszerítette, hogy a pusztaságban kóboroljanak. Midőn aztán az erdei emberek, akiket egyesek gyilkos faunoknak neveznek, és azt olvassuk róluk, hogy egykor Szent Antal előtt is megjelentek, amikor a Szent a puszta magányába vándorolt, látták ezeket az asszonyokat az úttalan pusztaságban kóborolni, ölelkeztek, és egyszer mint párosodtak is velük. Ezek az asszonyok szülték tehát az embereknek azt a vad, félelmetes és rettenetes fajzadékát, amely előszörre a méótoszi mocsarak között élt. Midőn aztán egész néppé gyarapogtak, behatoltak szomszédjaik földjére, és nagy pusztításokat vittek végbe. A velük szembeszállókat, akiket fegyverrel talán nem is tudtak volna legyőzni, arcuk rémületes mi voltával futamították meg, mivel még saját sarjaikkal is kegyetlenkedni szoktak, mindjárt a gyermekek megszületésének napján. Mert a fiú gyermekeknek karddal felhasogatták az arcát, hogy mielőtt a tej édes táplálékát megízlelnék, már is a sebek elviselésére szoktassák őket. Tehát ilyen tőkéről úgymond sarjadtak a Hunok. Termetre nézve kicsinyek ugyan, de ravaszok, életmódjukban szabadok, a lovaglásban igen ügyesek, szélesvállúak, az íj és a nyilak kezelésére valók, makasfajtájúak, büszkeségükben nagyon is fennhordják az orrukat. Minden szomszédos nemzet számára rettegést és borzadályt jelentettek. Ezeket írja Antoninus. Jordanes pedig, és néhány más író, azt állítja, hogy a Hunok Lidért nyomást okozó démonoktól és bizonyos asszonyoktól vették eredetüket. Jordanes gyűlöletében vallja ezt a nézetet, ő ugyanis a gótok nemzetségéből származik, akiket a magyarok elűztek lakóhelyükről. Szívében emlékezett az ősei ellen elkövetett jogtalanságra, és valószínűleg ezért illette ezzel a gyalázattal a Hunok nemzetét. Ez a nézet a Szentírással is ellentétben áll. Az evangéliumi tanítás azt hirdeti, hogy a mi üdvözítünk maga jelentette ki. Ami úgymond a testtől van, test az. Ami pedig a lélektől van, lélek az. És ismét, a léleknek nincs sem teste, sem csontjai. Az igazsággal ellenkezik, és téves dolog tehát azt hinni, hogy lelkek, amelyeknek nem adattak meg azok a természetes szervek, melyeknek céljuk és rendeltetésük a nemzés, nemzeni tudnak. Diodorus Siculus történeti művének harmadik könyvében azt állítja, hogy a szkíta nép az Arexész folyó mellékéről származik, kezdetben kicsiny nép volt, és csekéke földjét művelte. Azután, amikor egy hatalmas harcias és katonai erényekben kitűnő férfiú lett a királyuk, hegyvidéki hazájukat egészen a Kaukázusig, a síkvidékit pedig egészen a Szkíta tengerig, a Meótis mocsárig és a Tanaisz folyóig terjesztették ki. És mind Diodorus ugyanúgy, mind pedig Hérodotosz az ő krónikájának negyedik könyvében előhozakodik egy bizonyos mesével, mondván, hogy Heraklész, régebbi Amannál a másik Heraklésznál, aki utóbb a trójai államot feldúlta, egykor Gerion marháit őrizte, és eljutott arra a földre, amelyet most Szkítiának hívnak, akkor pedig egészen elhagyatott volt. Itt heves zápor és hideg lepte meg, és ezért egy oroszlánbőrt terített maga alá, és elaludt. Közben pedig a kocsiból kifogott kancai a legelőn elszélettek és eltűntek. Amikor felébredt, átkutatta az egész vidéket, de a kancákat nem találta meg. Végre eljutott egy bizonyos földre, amelyet Hüláénak neveznek. Találtott egy szüzet, a földanya leányát, akinek kettős természete volt, emberi és kígyó természete, mivel combjától felfelé nő, attól lefelé meg kígyó volt. Amikor Heraklész meglátta és megcsodálta, megkérdezte tőle, vajon nem látta-e a kancáit valahol. Az pedig azt felelte, hogy látta, de addig nem hajlandó visszaadni őket, amíg Heraklész nem hál vele. Heraklész tehát a jutalom fejében vele hált. Az asszony még többször is kívánt Heraklésszal hálni, és addig nem adta vissza neki a kancákat, míg nem érezte, hogy terbe esett. Mikor aztán visszaadta Heraklésznek a kancákat, így szólt hozzá. Ezeket a kancákat, amelyek ide tévedtek, megőriztem számodra. Te pedig, mivel az értük járó díjat megfizetted, őrizd meg a hozzám való jogodat. Három fiút fogamtam tőled. Mondd meg, mit csináljak velük, ha megszületnek és felserdülnek. Itt legyen az otthonuk ezen a vidéken, ahol én uralkodom, vagy hozzád az atyukhoz küldjem-e őket. Erre Heraklész az egyik íját, mert kettőt szokott magával hordani, meg a válszíját, amelynek csatján egy arany csésze függött, odaadta neki. De mielőtt az ajándékokat nála hagyta, felajzotta az íjat, felöltötte az övet, és azt mondta. Annak a fiúnak, aki az íjat így tudja felajzani, és aki az övet így tudja föltelni, mint én, ez a vidék legyen az otthona. Azokat a fiúkat pedig, akik ezekre az előírt műveletekre nem képesek, küldd el hozzám. E szavak után Heraklész eltávozott. Az asszony, amikor megszülte gyermekeit, egyik fiának az Agathyrsosz, a másiknak Gelonosz, az utolsónak pedig a Szkűtész nevet adta. Midőn a fiúk felserdültek, az asszony visszaemlékezett a parancsra, és megtette azt, amit Heraklész meghagyott, és próbára téve fiait látta, hogy az utolsó, azaz Szkűtész tud csak eleget tenni az atyai előírásnak. Ezért tehát a másik kettőt, azaz Agathyrsoszt és Gelonoszt elküldte, és országa örököséül Szkűtészt tette meg. Tőle sarjadtak a szkíta népek és a királyok, és az a vidék is az ő nevét kapta. Pompeius Trogus továbbá arról beszél, hogy a szkíták és az egyiptomiak, mint a féle pogányok, azt hívén, hogy a világnak nem volt kezdete, nemzetük régisége tekintetében versengtek egymással. Az egyiptomiak ugyanis azt mondták. A föld egyes vidékeit a nap heve gyötri. Más része pedig a hideg fagy miatt annyira meg van dermedve, hogy nem csak nem teremthetnek meg ott az emberek vagy élőlények, hanem még azok is meghalnak, akik oda vándorolnak. Egyiptomnak azonban annyira mérsékelt az éghajlata, hogy sem a nyári napheve, sem a téli hideg nem árt a lakosságnak. Ezen kívül Egyiptom földje annyira termékeny, hogy az élelméül szolgáló termények bőségét tekintve nincs nála termékenyebb föld. Ezért joggal tételezhető fel, mondták az egyiptomiak, hogy az emberek ott születtek meg előbb, ahol aztán könnyen felnevelődhettek. A szkíták azt felelték rá, hogy a szóban forgó kérdés dolgában az éghajlatot nem lehet érvnek tekinteni, mivel a természet az egyes vidékek között a hő és hideg nagyságát elosztva mindjárt úgy hozta létre az egyes élőlényeket, hogy a vidék éghajlatát is elviseljék. Ezért él az a hiedelem, hogy a szalamandrát a tűz, és hogy bizonyos eleven életerővel rendelkező férgeket a régi hó hoz létre, és táplál is egyszer mind. Hasonlóképpen a természet a fáknak és gyümölcsöknek különböző nemeit az egyes vidékek feltételeinek megfelelően hozta létre. Amennyivel a szkíták éghajlata keményebb, mint az egyiptomiaké, annyival edzettebb a szkíták teste és hajthatatlanabb a jelleme. Egyébként pedig akár a víz szétáradásának köszönhető a világ keletkezése, akár a tűz hozta létre, mint sokan hiszik, mindkét esetben inkább a szkítákról képzelhető el, hogy régebbiek. Mert ha világ létrehozásában a tűz volt a legfontosabb, a lassanként kialvó tűz jóvoltából a föld északi része élvezte először a mérsékelt éghajlatot, mivel minden más földrésznél korábban dermedt meg a tél hidegétől. Egyiptom azonban, és az egész kelet, amely még most is a nap perzselő melegében ízik, az ősi tűz hevének kialvása után csak sokára élvezhette a mérsékelt éghajlatot. Ha pedig a vizek szétáradása minden szárazföldet víz alá merített, akkor a szárazföld magasabban fekvő része bukkant legkorábban a felszínre, mivel a vizek lefelé folynak, és a víz a szárazföld mélyén fekvő részei maradt meg a legtovább. Mennél előbb szabadult meg a szárazföld valamely része akár a tűztől, akár a víztől, annál előbb kezdhetett hozzá, hogy élőlényeket teremjen. Ám de Szkítia minden szárazföldnél magasabban fekszik, és minden folyó, amely ott ered a Meótis tengerébe, innen meg a Fekete tengerbe, és azután Egyiptomba folyik le. Egyiptom viszont, ha nem védenék meg a nagy erővel odazúduló vizek támadása ellen a nagy gátak, lakható sem volna. Csak akkor lakható, ha a Nílus hullámait gátak közé zárják. Az egyiptomiak az érveket tekintve alul maradtak. Úgy látszik, a szkíták a föld legrégebbi népei. A történet folytatása. A világnak bármely sarkán eredtek, és bárhonnan jöttek is a hunok, vagyis a magyarok, dicsőségük híreneve széles a világon elterjedt, hála visel dolgaik nagyszerűségének, s e hír mindenfelé fennen hirdeti, hogy felvették a keresztény hitet, hogy derékségük fényeskedik, erkölcseik ékes tisztességben virulnak, és hogy katonai kiválóságban és fegyveres vitézségben a többi nemzetek messze-messze felülmúlják. Ebből a nemzetből nemhogy királyok, de még a közrendű népből származó emberek nevét is bejegyezték a szentek lajstromába, és most az égben örvendeznek odajutásuknak. És a ma nagy Attila király sem vádolható semmiképp, hogy megtagadta származását, hiszen címzésében ott találjuk, hogy a nagy Nimród unokájának vallotta magát. De a magyarok történetéről írt krónika második könyvében is, ahol az ő második bejövetelükről van szó, azt olvashatjuk, hogy maguk a magyarok is a nagy Nimródra vezetik vissza eredetüket és származásukat a származási családfán. Azt viszont Izidórusz tanúsága meg az ide vonatkozó hiteles írott források alapján nem tagadhatjuk, hogy a szkíták, akiket előbb getáknak, utóbb gótoknak neveztek, mágoktól, Jáfet fiától származtak. Ezért találjuk a magyarok krónikája elején a következőket. Mivel pedig Hunor és Magor Nimród első szülöttei voltak, atyuktól különválva külön sátrakban laktak. Történt pedig, hogy egy napon kivonultak vadászni a síkságra, a pusztaságban egy nőstény szarvas került eléjük. Futott előlük, ők üldözőbe vették, és a Meótis mocsarai közé jutottak. A nőstény szarvas a növényzet sűrű erdejében eltűnt a szemük elől, és bár sokáig keresték, semmiképpen sem tudtak ráakadni. Bejárván tehát az említett mocsaras vidéket, nyájuk legeltetésére igen alkalmasnak találták, és atyukhoz visszatérve engedélyt kértek és kaptak, hogy minden marháikkal is a Meótuszi mocsarak vidékére költözzenek, és ott maradjanak. Ez a mocsaras vidék, a magyarok krónikája szerint, Perzsiával határos. Mindenfelől tenger veszi körül, csak egy gázlója van, és ez a be- és kiutás nagyon megnehezíti. Legelőkben és erdőkben, halakban, vadakban és madarakban bővelkedik. Dionysziosz pedig ezt a mocsarat a Fekete tenger anyjának nevezi. Azt mondja ugyanis, hogy a sok híres folyó szállítja ide a vizét, és ezeket a Meótis mocsaras vidéke a Fekete tengerbe továbbítja. Hunor és Magor a Meótiszi mocsarakba költözött tehát. 5 évig ott is maradt, ki sem mozdult belőle. A 6. évben azonban kijöttek, és kóborlásuk közben zeneszót hallottak a pusztaságban. Hogy felkutassák, tovább mentek, és véletlenül rábukkantak Berek a feleségeire és leányaira, akik sátraikban tanyáztak férjük nélkül, és éppen a kürt ünnepét ünnepelték, és kartáncot lejtettek. Gyorsan rajtuk ütöttek, és a Meótiszi mocsarak közé vitték őket minden vagyonukkal együtt. Úgy esett, hogy ebben az összecsapásban a többi nő között Dulának, az alánok fejedelmének gyönyörű hajadon leányait is elfogták. Az egyiket Hunor, a másikat pedig Magor vette feleségül, és mint mondják, ezektől az asszonyoktól származnak az összes hunok, vagyis a magyarok. Egyesek azt mondják, hogy minden zsákmányolás közül ez volt az első rablásuk. Történt pedig, hogy amikor már hosszabb ideje a Meótiszi mocsarakban laktak, igen erős néppé növekedtek, és ez a vidék sem fogadni, sem táplálni nem tudta őket. Ezért igen körmentfont ravassággal felderítőket küldtek a velük szomszédos Szkítiába. Ezek visszatérve útjukról azt mondták, hogy Szkítia földje elég téres nyájaik legeltetésére, egész nemzetségükkel, javaikkal és nyájaikkal együtt bevonultak tehát oda, Állítólag valami alproszurokat találtak ott, akiket a magyarok krónikája régebbi változata szerint ma ruténoknak neveznek. Elpusztítván, kiűzvén vagy iga alá hajtván őket, mind a mai napig birtokolják ezt az országot, szomszédaik akarata ellenére. Antoninus firenzei érsek azonban azt állítja, hogy a hunok a meótiszi mocsarak határvidékén laktak. Azt mondja ugyanis, hogy a hun vadászok egy hím szarvas nyomát követve átkeltek a meótiszi mocsarakon, amelyet előbbi járhatatlannak gondoltak, és Szkítia vidékét gondosan átkutatva hírt vittek a hunoknak mindarról, amit láttak, és arra ösztökélték őket, hogy keljenek át a mocsarakon. A hunok ezeknek a vadászoknak a vezetésével átkeltek a mocsarakon, szélvészként rátörtek a Szkítiában lakó gótokra, harcban legyőzték és lakhelyükről kiűzték őket, akik mindeddig uralkodtak és parancsoltak ebben az országban. Paulus Orosius is, történetének utolsó könyvében, melyet munkák bevezetésében már említettünk, a gótok elűzéséről szólván azt mondja, hogy a hun nép, amely hosszú ideig hozzáférhetetlen hegyek közé volt bezárva, kirontott. Hirtelen támadt dűtől égve, tűzzel, vassal rátört a gótokra, szétszórta, elkergette és a régi lakhelyükről kiűzte őket. Ezekről a gótokról sok mindent ír a rómaiak története. Nagy és régi nemzet volt ez, és a világ nem egy táját megremegtette félelmetes hírük. Ezért mondja az előbb idézett Paulus Orosius történetének első könyvében, hogy Nagy Sándor szavai szerint a gótokkal való összetűzést el kell kerülni. Továbbá, hogy Pyrhosz, Epirus, Tesszália és Makedónia királya retteget tőlük. Cézár pedig, aki fegyvereivel az egész világot legyőzte, kitért előlük. A hunok tehát leigázták ezeket a gótokat, akik, mint Vincentius írja történetének 112. fejezetében, számos népet hajtottak szolgasságba. Azok ugyanis, akik a gótoknak szolgáltak, a gótok elűzése után a hunok uralma alá kerültek, és így a hunok csak nem egész Szkítia birtokába jutva, Szkítia többi népeit vitézségükkel és hatalmukkal elnyomták. Szkítia leírása a magyarok régebbi története szerint. A magyarok történetének régi szerzői ezt a Szkítiát Európában helyezték el, és azt írják, hogy tőlünk keletre terül el, továbbá, hogy egyik oldalról az Északi-tenger, a másikról pedig a Rif-hegyek, kelet felől Ázsia, nyugat felől az Etel folyó zárja közre, amelyet szerintük Donnak is neveznek. Elmondják, hogy az odavaló népek pogány tévejgésben élnek, szeretik a tétlenséget, hajlamosak az érzéki élvezetekre, és szeretik a zsákmányszerzést, továbbá, hogy általában inkább sötét színűek, mint fehérek. Ezen kívül még azt állítják, hogy a Szkítia név összefoglaló kifejezés három országra tudnilik, Baskárdiára, Denciára és Magyariára oszlik, és 108 tartománya van. Hunor és Magor fiai osztották fel ezekre a tartományokra Hajdanában, amikor a Meótis ingoványai közül ide bevonultak, mert 108 nemzetség származott az ő ágyékukból. Szkítia országtól keletre van a Jurjánok földje, ezután Tarszia, végül pedig Mongólia. Itt végződik Európa. A keleti forró égtáj felé van továbbá Korezm és Etiópia, amelyet Elő-Indiának is neveznek. A déli irány és a Don folyó között egy áthatolhatatlan pusztaság terül el, a vidék szélsőséges éghajlata miatt különböző fajta kígyók élnek itt, és akkora békák, mint a malacok. Itt tenyészik a baziliszkusz és sok-sok mérges állat, sőt, az unikornis is. Ezen kívül Szkítiában ered a Don. Ez a nagy folyó, amelyet a magyarok Etelnek hívnak. Ez a folyó a Szkítiát körülvevő hóborította hegyeken keresztül törve magának utat, elveszíti az Etel nevet és Donnak hívják. Ennek a folyónak a táján, de tőle délre lakik a Kitáj nép és az Alánok népe, s maga a folyó három ágra szakadva ömlik a kerek tengerbe. Egy másik igen nagy folyó, a Togata nevű a Szkíták országában ered, és lakatlan erdőségek, mocsarak és hóborította hegyek között kanyarog ott, ahol a nap sohasem világít. Végül Hirkánia földjére lép, és az Északi-tenger felé fordul. Szkíta ország hosszúsága 360, szélessége pedig 180 stádium. Olyan védett a fekvése, hogy egyetlen helyen egy igen kicsi gázlón keresztül van csak oda vezető út. Az is megvan a krónikában írva, hogy a Szkítiának kelet felé a besenyők és a fehér kumánok a szomszédai. Továbbá, hogy az Északi-tenger felé, de ettől keletre, egészen Szűzdáliáig egy lakatlan erdőség terül el, az emberi nem számára áthatolhatatlan és óriási kiterjedésű. Itt az év 9 hónapján keresztül állandóan sűrű köd fekszi meg a tájat, és az említett 9 hónapban a napot még látni sem lehet, csak júniusban, júliusban és augusztus havában, déli 12-től 3 óráig. E lakatlan vidék hegyeiben griffek fészkelnek a krónika szerint, és ott költi fiókáit az a vadász sólyomfajta, amelyet a nép kerecsetnek nevez. Szkítia más leírása az antik szerzők alapján. Szkítia fentebbi leírása ellentétben áll mindazoknak a szerzőknek az állításaival, akik gondot fordítottak a világ részeinek leírására. Az ő állításaik szerint Szkítia nem egy ország csupán, határai a világ egyik tekintélyes részét körülfogják. Tagadhatatlan, hogy van európai Szkítia is, mert Izidórus azt mondja, hogy Szkítia óriási kiterjedésű vidék felső része Ázsiában, alsó része pedig Európában terül el. De hogy benne folyik az Etel, vagyis Don folyó, meg hogy kelet felől a Jurjánok földjével, és ezután Tarsziával és végül Mongóliával, Korezm népével és Etiópiával határos, meg hogy Szkítiának van egy másik folyója is, amelynek Togata neve, mindenre vonatkozólag, ha a többi szerzőnek, akik ezekről a dolgokról írtak, helyt adunk, megállapíthatjuk, hogy az említett leírás nagyon elüt az ő állításaiktól. Ők ugyanis sehol sem említik könyveikben sem a Jurjánok földjét, sem az Etel, vagyis Don, meg Togata folyót Szkítia, vagy akár az egész földkerekség leírásában. És ha Szkítia csupán Európában fekszik, hogy lehet vele szomszédos a délre fekvő Etiópia és Tarszia, meg a Korenz föld, hiszen ezek ázsiai országok. Szkítia szerzők szerint részint Ázsiában, részint Európában terül el. A Rif-hegyekben eredő Tanais, a folyók között leghíresebb folyó, amely Ázsiát is elválasztja Európától, óriási pusztaságokon keresztül folyva éppen a közepén szeli ketté Szkítiát. És végül a Meótis ingoványaiba ömölve annak vizét gyarapítja. Dionysius meg Paulus Orosius Szkítiát csak is Ázsiában helyezi el. Az Imaios, azaz az alsó Kaukázus hegyein innen és túl, és azt mondja, hogy a hunoknak és más népeknek itt volt a szülőföldjük. Dionysius még azt is állítja, hogy ezek a hunok a kaszpiak és az alánok szomszédai voltak, és hogy vad és háborúskodás a termet nép. Ptolemaios, Strabon és Plinius pedig azt mondják, hogy az ázsiai Szkítiát kelet felől a Rá folyó, nyugat felől pedig a Tanais folyó zárja közre. Szerintük ettől a vidéktől keletre a szer népek laknak, akikről Julius Solinus azt mondja, hogy a fák leveleit vízzel megpermetezik, ennek következtében a falevelek között finom szálak keletkeznek, a szerek kifésülik ezeket, és belőle készítik azt a híres kínai sejmet, amely már az emberek átkos híjúsága folytán mindenfelé elterjedt. A sejemből készült ruha ma nem elfedi az emberi testet, hanem még jobban felhívja rá a figyelmet. Az ázsiai Szkítiával délfelől Kandézia, Mardia, Hirkánia, Apia, Deszerbia és Baktria határos a fenti szerzők állításai szerint. Azt a területet pedig, amely az északi tenger mellett fekvő Germánia és a Tanais folyó meg a Meótiszi ingoványok között terül el, Izidórus általában Szkítia alsó részének mondja, és ezt, mint mondottuk, Európába helyezi, a fekete tenger környékére, Trákia szomszédságába, és Szkítiának ugyanerre a részére helyezi Alániát, Gótföldet, Bakiát és Ehétiát, csupa olyan országot, amelyet mindenki jól ismer. Pompeius Trogus Szkítának ezt a részét teszi meg az egész Szkítiának, és úgy vélekedik, hogy ezt egyik oldalon a Fekete-tenger, a másikon a Rif-hegyek, hátulról pedig Ázsia és a Fászisz folyó zárja körül. A Szkítia belsejében lakó népekről, szokásaikról és az ott bőven előforduló aranyról és drágakövekről, meg a Szkítiát öntöző folyókról. Megírták a történetírók, hogy Szkítia alsó részét különböző népek lakják. Ezekről többek között részint a világ csodáiról írva Julius Solinus, részint pedig Pomponius Mela írnak a legvilágosabban. Azt állítják ugyanis, hogy a neurok Szkítia ázsiai részén élnek, és hogy ezek a nyári időszakában farkasokká változnak, és az év többi részében ismét régi alakjukat veszik fel. Istenként marsot, és bálványaikként a kardokat tisztelik. Isteneiknek áldozati állatok helyett embereket áldoznak. Ezekkel rokonok a gelónok, ezek ellenségeik bőréből maguknak ruhát, lovaiknak meg takarót készítenek. Ezek mellett laknak az agatírszek. Ezek kék színűre festett emberek, és még inkább ilyen a színük azoknak, akik közöttük a legelőkelőbbek. Végül ott vannak az emberevők, akik közé az eszédonokat is számítják. Ezeknek kárhozatos eledelük, mint mondják, az emberi belső részek, ezért semmiféle nép nem érintkezik velük, hanem átkos életmódjuk miatt az összes szomszéd nemzetek elmenekültek határai közeléből, ezért a földnek ez a része a tengerig, amelyet Tybisznek hívnak, a vidék egész hosszúságában délkelet felé kietlen pusztassággá változott, egészen a kínaiak földjéig, és elnéptelenedett. Ezek az eszédonok hozzátartozóik temetését ünnepélyes énekekkel és áldozatokkal ülik meg, és az összegyűlt rokonok az elhunyt testét fogaikkal szétmarcangolják, és juhhussal keverve készítik el a maguk számára eledelül. A holtak koponyáját pedig a bőrtől és hústól megtisztítva aranyba foglalják, és díszes pohárként magukkal hordják. A kalübök és dákok borzalmas kegyetlensége alig vagy semmit sem különbözik a többi szkítájétól. A tauroszok éppen úgy, mint a neurok, a jövevényeket áldozati állatként megölik, a szákok és a nomádok is hadakoznak szomszédaikkal, és legelő barmaik nyomában járnak. Szkítia európai részén a georgiaiak a földjeiket művelik. Az ázsiaiak azonban sem a sajátjukkal nem törődnek, sem a másét nem rabolják el, és így sem a sajátjukra nem vigyáznak, sem a máséhoz nem nyúlnak. A szatharkok megvetik az aranyat és az ezüstöt, és nem tudják, mi a kapzsiság. Mivel azonban a rifhegyekhez közel élnek, az örökös tél keménysége miatt barlangokban és földbásott árkokban laknak, és mint mondják, egész testüket, még az arcukat is ruhákba burkolják, csak a szemüket nem. A források azt is mondják, hogy számos más nép is van Szkítiában. Utolsóként a rifhegyek gerincén lakó arimaszpokat említik, és azt állítják, hogy ennek a népfajnak csak egy szeme van, és hogy rajtuk túl, meg a hegynek gerincén túl, a világ elátkozott része terül el, és hogy ott állandóan esik a hó. Vagyis a világnak ez a része, mivel örökös köd borítja a homályba, az egyedüli olyan terület a földön, amely nem ismeri az évszakok változását, semmi más nem kap az égtől, csak a tél örökös fagyát. Nincs ember, aki meg tudná mondani, vajon-e havas hegyek mögött és az örökös homályon túl, van-e valamiféle szárazföld vagy termőföld, mivel a világnak erről a részéről azt tartják, hogy egyetlen halandó sem ismerheti meg. Nem egy szerző, leginkább Strabón a krétai, azt hitte, hogy az északi tenger vagy szkíta tenger a nagy hideg miatt van befagyva, örökös jéggé változott és éppen ezért nem is hajózható. Mégis, a veronai Plinius azt állítja, hogy indiai hajókat találtak a germán partokon, amelyeket kereskedelmi útjukon ragadtak el és vetettek oda a szeles viharok. Szerinte a szvévek királya Metellusnak, Gallia kormányzójának ajándékozta ezeket, és erre vonatkozólag Cornelius Nepost hozza fel tanúnak. Ez semmiképpen sem eshetett volna meg, ha az északi tenger be volna fagyva és hajózhatatlan volna. Azt is állítják, hogy az ázsiai Szkítiában a földgazdag aranyban és ezüstben, de lakhatatlan. Mert bár dúskál az aranyban, ezüstben és gyöngyökben, a griffmadarak, az állatok kincsre szomjazó és kegyetlen fajzadéka, ezek a legvadabb madarak őrzik a kincseket, és senkit nem engednek oda menni. Amikor meglátják az oda igyekvőket, minden haragnál haragosabban őrjöngve szétszaggatják őket. Ezért hát jövevények nehezen és ritkán, vagy sohasem jutnak el oda. Úgy tartják, hogy Szkítiának ezek a részei drágaköveket is teremnek. Kristálykövet és kékesvörös színben csillogó kovakövet, meg a legfinomabb smaragdot, amelynek Theophrastus a drágakövek rangsorában a harmadik helyet juttatja. Mindezeket kockázatos dolog hozzáférni, mivel ezeket is griffek őrzik, és emiatt harcolnak velük, mint mondják, a már említett arimaszpok, az egyszemű emberek. A szkíták mennél beljebb laknak, annál durvább szokásoknak hódolnak, és annál műveletlenebbek. Ezen kívül szeretik a háborút és az öldöklést. Továbbá a harcosoknak az a szokásuk, hogy a frissebből kiisszák annak a vérét, akit elsőnek pusztítottak el, és a legnagyobb dicsőséget az jelenti számukra, ha elmondhatják, hogy már sok embert elpusztítottak. Sokszor lakoma közben is arról emlékeznek meg a legvidámabban, hogy melyikük hány embert ölt meg, és azoknak, akik többet öltek meg, előkelőbb helyet adnak az ülésrendben és két poharat. Akik pedig gyilkolásban még nem vettek részt, társaik között is alacsonyabb rendűek, és veszekedés közben ezt a legnagyobb gyalázatként vetik a szemükre a többiek. Mondják, hogy a békekötést és a szerződéseket is egymást összevegyített vérének megízlelésével szentesítik. Szkítiának észak felé nyúló belső vidékeit mérhetetlen magas hegycsúcsok veszik körül, amelyekből különféle folyók törnek elő. Ezek közül, mint említettük, a Tanais a Rif-hegyek lejtőjén ered, és a Kaukázus-hegység sziklás földjein keresztül zúdulva északi szakaszán óriási jégtáblákat hurcol magával, és Szkíta a kellős közepén szágult keresztül, elválasztva Ázsiát Európától, majd miután sok-sok folyóvizét magába fogadva hatalmas és igen szelíd folyamként ömlik a Meótisz tavába. Ezen kívül az ázsiai Szkítiában a Neurok földjén ered egy nagyon nagy folyam, Borüsztenész a neve, és állítólag kitűnő ízű halakat táplál, amelyeknek nincs is csontjuk, csupán gyenge porcogóik. Némelyek a Szkítiát öntöző folyók fejedelmének és az összes szkítiai folyók közt leghíresebbnek a Hypanis folyót nevezik, mivel tisztább a többinél és ivásra egészségesebb a vize. Az említett szerzők Szkítia leghíresebb folyóiként emlegetik a Pantakipészt, Gerhoszt, Fasiszt és Jakszertészt is, amelyek szintén Szkítia határain belül futnak, és a föld összes vidéke között éppen ezt tartják a vízben, halban, zöldellőfüves mezőkben, lombos fák erdeiben és ligeteiben leggazdagabb tájnak. A szkíták dicsőségéről és azokról a népekről, amelyek Szkítiából erednek. Szkítiáról a történetírók nagy dolgokat írtak meg, de számos, még nagyobb dolgot írhattak volna, ha egy hadsereg bejárhatta volna azt a vidéket, vagy ha a világrészeket kutató utazók biztonságosan utazhattak volna arrafelé, az ott lakó barbár nép embertelen vadsága ellenére. Pius pápa ugyanis azt mondja saját korának története című könyvében. A földkerekség legnagyobb része ismeretlen volna számunkra, ha a római császárok és Nagy Sándor hatalma fel nem tárja a világot. A szkíták hadserege ugyanis mindig serény volt, és nem olvashatunk olyasfélét, hogy akár a rómaiak uralma, akár Nagy Sándor vagy valami más birodalom hatalma megtörte volna őket. És ha találkozunk is olyasfélével, hogy valamilyen ellenség Szkítia határaira vonult, az ország belsejére semmilyen külföldi uralkodó sem tudta kiterjeszteni fegyvereinek hatalmát. Dareios, a perzsák királya, háborút indított a szkíták ellen, de amikor a beljebb eső vidékekre be akart vonulni, ajándék helyett egy madarat, egy egeret, egy békát és 5 nyilvesszőt kapott, és végül is gyalázatos futással kényszerült távozni az ország belsejéből. Tomüris, a szkíták királynője, Kűroszt, a perzsák királyát csak nem egész hadseregével együtt megsemmisítette, és miután levágta Kűrosz fejét, egy emberi vérrel teli tömlőbe dobatta, mondván, te, aki mindig emberi vérre szomjaztál, végre eleget ihatsz belőle. Nagy Sándor vezérét, Szofíriont összes csapataival együtt kegyetlenül lemészárolták a szkíták. Veszoiszt, az egyiptomiak királyát a szkíták minden hadifelszereléséből kifosztva visszaüzték határaikról, és nagy gyalázatára futni kényszerítették. A rómaiak fegyveres erejét is inkább csak hallomásból, mint tapasztalatból ismerték a szkíták. A szkíta fegyvert és vitézt viszont a világnak nagyobbik része tapasztalta. Ahová csak kinyúlt a szkíták kardja, amerre csak elért a szkíták nyila, nem tért meg sebek osztogatása nélkül. A szkíták voltak az elsők, akik egész Ázsiát megfékezték fegyvereikkel, és miután az uralom birtokába jutottak, 1500 éven keresztül egészen Ninusnak, az asszírok királyának elejéig elvitték egész Ázsia adóját. S ha a néptől az irítség nem vonja meg az írótollat, már csak az eddigiek miatt is méltó lett volna rá, hogy az első világbirodalom elnevezés neki jusson osztály részül. Ez a táj sok híres neves nemzetet adott a világnak. A pártusok ugyanis, és Baktria lakói, az antik történetírók nézetei szerint a szkíták sarjai voltak. Az amazónokat, e bátorkarú asszonyokat, akiknek a vitézségét utoljára a trójai háborúban tapasztalták, szintén szkíta szülte. Mit mondjunk a gótokról, akiket a hunok, mint említettük, kiűztek Szkítiából? Ezek az alánokat is magukkal sodorva az egész nyugat legveszélyesebb ellenségei lettek. Ők voltak azok, akik, mint erről a történelem beszámol, áthágtak Róma erős falain, és ennek az óriási városnak minden kincsét zsákmányul ejtették, kivéve a szentélyeket, amelyeket békén hagytak. A római birodalom számára is ők jelentették a borzalmat. Egy részük Itália vidékein, másik részük nyugat felé alapított erős fegyereivel országot magának. Ezért azokat, akik a nyugati területeket elfoglalták, helyesen gót alánoknak kellene nevezni, mint hogy a gótok és alánok együtt harcoltak. Bár most katalánoknak nevezik őket. Ezek, bár akkoriban harcedzett emberek voltak, amikorunkban azt hiszem összekeveredtek harciatlan szomszédaikkal, elfelejtették egykori hazájuk erkölcseit, nyelvüket is megváltoztatták, elszoktak a fegyverektől, és róluk jelenleg semmiféle nevezetes hír nem szól a világon, a kalózkodó életen kívül, amely inkább akadálya, mint táplálója a hírnévnek. Senki sem kételkedik afelől, hogy a hunok, vagyis a magyarok szülőanyja Szkítia volt. A Szkítiából való kijövetel kezdetén is izzott bennük a híres harci erény, és most, a mikorunkban is villog kartjuk az ellenség feje felett. A vandálok is Szkíta fájából valók. Ezeket a hunok, vagyis a magyarok után jöttek ki atyáik lakhelyéről, és egy egész világrészt, Afrikát, meg az egyházat sanyargatták. Végül sok kegyetlen hadakozás után a világnak azon a részén szereztek hazát maguknak. Többen azt a nézetet vallják, leginkább Martinus Frater, a római történet kivonata című műírója, hogy ez a három nemzet, azaz a hunok, a gótok és a vandálok egy és ugyanazon fajtához tartoznak, és ugyanolyan ajkúak, vagyis nyelvűek, csupán a nevükben különböznek. Ezt a nézetet semmiféle érv nem támasztja alá, és azok, akik ezt a nézetet vallják, nem tudják állításukat kézenfekvő bizonyítékokkal igazolni. Mert a hunok nyilván nem űzték volna ki a gótokat saját lakhelyükről, ha a hunok és a gótok egy nemzet. Azon kívül a gótok a hunoknál előbb, amikor a hunoknak még a hírét sem lehetett hallani, megtámadták már a római birodalmat. A vandálok pedig jóval a hunok kijövetele után törtek elő a szkíta tájakról és szereztek maguknak lakóhelyet, mint már mondottuk, Afrika földjén. Ezeken a népeken kívül Szkíta sok más népet nevelt a kebelén és adott a világnak. Legutóbb, állítólag, a törököket. Bár sokan azt hiszik, hogy a törökök a trójai nemzetből erednek, és a nevüket Teukurosz királytól kapták, aki a trójai háború forgatagában a romlásra szánt város segítségére ment, nem is türk, hanem teukri alakban. Ám de számos történeti mű szerint a trójaiak az itáliaiaktól származtak, és körülbelül a világ harmadik korszaka táján mentek Itáliából Frügia vidékére, hogy ott országot alapítsanak, és egyszer mint Trója városát is megalapítsák. Számos mond a forrás helyét, majd Trója pusztulása után a nagy Éneász, a római nemzet alapítója és atya, továbbá Antenor, Padova városának és Aquillejának alapítója ismét Itáliába tért vissza, ugyanoda, ahonnan elindult. A törököknek azonban, hogy Étikosz filozófus mondja, az ázsiai Szkítiában a Perik-hegyeken és a Tarakon szigeteken túl észak emlőjével éppen Átellenben volt a szülőhazájuk. Otto, freisingi püspök és történetíró pedig azt állítja, hogy a görög császárok idejében, amikor a Frankoknál Pippin volt a király, a törökök betörtek a Kaspi kapun, vagy amint Pius pápa, sok történeti mű ismerője gondolja, a kaukázusi kapun, és hogy mit vittek véghez, arról a szomszédos vidékek nyomorúsága tehet tanúvallomást. A törökök mind ruházatukban, mind fegyverzetükben megtartották szkítiai hazájukból magukkal hozott régi szokásaikat. Erről a népről, származásáról és zsákmányszerző útjairól sok mindent feljegyzett Éneász Szenszi püspök számára, bár röviden szólva Nicolaus Secundinus. Mivel azonban most nem az ő dolgaikat tárgyaljuk, s minthogy az ő lándzsájuk világszerte éppen elég ismeretes ebben a mi korunkban, legyen elég, amit mondtam róluk. Annak bizonyítása, hogy Szkítia, ahonnan a hunok, vagyis a magyarok kijöttek, Ázsiában van. Nem szégyellem, hogy az említett Paulus Orosiuszt és az alexandriai Dionysius filozófust követem, és azt állítom, hogy a hunok, vagyis a magyarok első otthona, szülőhazája az ázsiai Szkítiában volt. Nem hihető, hogy csak úgy vaktában mondja Antoninus, aki részint Sigilbertust, részint Vincentiust követte ezekről szólva, és aki a világtörténet egész folyamát megírta, már amennyire képes volt tollával összefoglalni, hogy a hunok vadászok vezetésével vándoroltak az ázsiai Szkítiából Európába, és hogy a gótokat lakóhelyükről Szkítia európai részéről kiűzték, s végül merészségük és fegyveres vitézségük megnövekedvén Pannóniába jöttek, s félelmes hadierejüket, mint alább le fogom írni, más nemzetekre is kiterjesztették. Ennek a nézetnek a magyarok régi története sem mond ellent, mivel azt állítja, hogy a hunok, vagyis a magyarok, először Perzsiában, majd a meótiszi mocsarakban tartózkodtak, és egy szarvasűnő vezetésével keltek át idegen földre, ahogy fentebb elmondottuk. A rómaiak története megemlékszik róla, hogy Zeliobrész, az ázsiai Szkítiában lakó hunok egykori királya, 20 000 hunnal sietett a perzsák királyának, Koszroésznak segítségére, Justinianus római császár ellen. Pius római pápa is megírja a történelmében, hogy a hunok, átkelvén a meótiszi mocsarakon, Európába jöttek és elfoglalták a Tanais és a Duna között elterülő egész barbár világot. Ugyancsak ő mondja, hogy beszélt egy veronai származású emberrel, aki éppen napjainkban átkutatta Szkítia vidékét, és azt beszélte, hogy az ázsiai Szkítiában, ott, ahol a Tanais folyó ered, a Pannoniában lakó magyarokkal egy és ugyanazon nyelvet beszélő emberekre bukkant. Visszatérve a Szentírás több tudósával, Szent Ferenc rendjéből való szerzetesekkel, akik értették az ottani nyelvét, újra el akart menni hozzájuk, hogy Krisztus szent evangéliumát hirdesse, mivel ahogy azok a bálványimádás hívei voltak. Ám de Moszkva ura, aki a görög hitszakadás híve, nehezményezte, hogy az ázsiai magyarokat a római egyházhoz csatolják és beavassák a szent hit tanításaiba, és ezért megtiltotta, hogy oda menjenek. A hunoknak Szkítiából történt kiköltözéséről. Az úr megtestesülésének 373. esztendejében, tehát Valens császárnak, és mint mondottuk, első Damáz római pápának az idejében, a világ hatodik korszakában, a hunok, vagyis a magyarok Szkítiában élvén egy nagy néppé növekedtek. Amikor azután az említett vadászok tanácsára egybegyűltek, elhatározták, hogy megpróhanják a nyugati vidékeket, és ezért vezérekül kapitányokat választottak, tudnélik Bélát, Csele fiát a Zemény nemzetségből, meg ugyaninnen Keve és Kadicsa testvéreket, továbbá Attillát, Kevét és Budát, Bendegúz fiait a Kádár nemzetségből. Aztán összeszámlálták népük egész gyülekezetét. Minden egyes törzsből 10 000 fegyveres férfit írtak össze. 108 törzsből 1 080 000 embert, ezek alkották a hadsereget, hogy az ellenséget, ha szembeszáll velük, leverjék. Az ő feladatuk volt megvédeni idegen támadás ellen az asszonyokat, a házuk népét, meg az egész kísérő népséget, akiket magukkal vittek, továbbá a csordáikat is. Ezen kívül egy Kádár nevű bírát is választottak maguk közül, egy bölcs férfiút, aki alkalmasnak látszott, hogy a békétlenkedők viszálykodását lecsendesítse, és megfenyítse a tolvajokat és útonállókat. Mind a mellett határozatban mondták ki, hogy ez a bíró nem a szokásjognak megfelelő ítéletet hoz, az én ítéletet a közösség érvényteleníteti, a tévedő bírót megfenyítheti, és a kapitányokat is leteheti, amikor akarja. Határozatban mondták ki azt is, hogy ha az egész közösséget érintő dolgok történnek, vagy ha hadba kell vonulni, vérrel bekent kardot hordozzanak körül a hunok lakóhelyein és váraiban, és a kikiáltó hirdesse ki, Isten és az egész közösség hangja, hogy mindenki ezen is ezen a helyen, és megjelölt az illető helyet, fegyveresen vagy ahogy van, köteles megjelenni, hogy meghallgassa a közösség tanácsát és egyszers mint parancsát. Ezt a szokást a hunok, vagyis a magyarok egészen Árpád fia Taksony vezér fiának, Géza vezérnek az idejéig sértetlenül megtartották, és ez a törvényes szokás a nemzet számos tagját taszította örök szolgaságra. Mert törvénybe iktatták, hogy a rendelkezés megszegőit, ha nem tud elfogadható okot felhozni a mentségére, karddal ketté hasítsák, vagy számkivetéssel sújtsák, vagy könyörtelenül a közösség szolgáinak sorába taszítsák. A hunok közül egyesek állítólag emiatt a határozat miatt kerültek szolgasorba. Mint hogy egy és ugyanazon volt a származásuk, mind a hajdani hunortól és magortól eredtek, nem is eshetett volna meg másképpen, hogy egyikük úr, a másikuk meg szolga vagy paraszt legyen. Ezek elrendezése után a fent említett kapitányok közös akarattal az erre kijelölt néppel felkerekedtek, és hatalmas hadoszlopaikat útnak indították. Nem hagyták őrizetlenül szülőföldjüket sem, hanem alkalmas őrséggel óvták meg az idegenek támadásától. A lehető leggyorsabban átkeltek, mint fentebb mondottuk, a vadászok vezetésével a meótiszi mocsarakon, elűzték lakóhelyükről a gótokat, ezt az erőteljes és híres népet, majd erőben gyarapodva és bátorságukban bízva azt gondolták, hogy senki sem állhat útjukba, és mint a heves szélvihar, mindent felforgattak és ledöntöttek. Kegyetlen uralmuk alá tiporták a besenyőket és a fehér kumánokat, aztán a szuzdáliákat és a ruténokat, és elérkeztek a fekete kunok földjére, amelyet most talán Moldvának hívnak. Vonulásuk közben a Tanais folyótól kezdve hatalmuk alá hajtották ezt az egész barbár vidéket, míg Pannóniába nem értek, és a Tisza folyó partján állandó tábort nem vertek. A hunoknak Pannóniába való bevonulása és a Tárnokvölgyi csatatéren vívott ütközet. Az a hagyomány, hogy ezt a vidéket hajdanában a bőséges kenyéráldás miatt nevezték Pannóniának, később pedig megváltoztatták a nevét, és a benne lakó magyarokról Magyarországnak nevezik. A világ minden tája közt ez a legdicsőbb. Híres folyók öntözik. Síkságai és hegyei egyaránt gyönyörűek, aranynak, ezüstnek, egyéb fémeknek és a legfinomább sónak termékeny szülőanyja, szántóföldjei a legtermékenyebbek, bővelkednek a borban, számos erdeje és legelője van, csak nem mindenfelől óriási havasok, bástyái vagy hatalmas sodrú folyamok zárják körül. Mondják, hogy ezen a tájon igen sok nép lakott, a föld termékenység egyre hatalmasabb népeket csalogatott ide, hogy az itt élőket legyőzve az országot birtokukba vegyék, és a gyöngébb népet elűzzék, vagy maguk alá igázzák. Állítólag a dákok népe is itt lakott ennek a vidéknek egy bizonyos részén, de végül kavarogva kivonultak innét, és itt hagyva Pannonia kövér földjét, a Norvégiához közeleső tengerpartokat szállták meg, és ott szereztek maguknak örökös lakhelyet. Mikor a hunok ezt a tájat megpillantották, az egész közösség elhatározta, hogy nem vonulnak tovább, hanem asszonyaikkal, házuk népével és csordáikkal, szekereikkel meg sátraikkal ezen a földön telepednek le, mert ezekkel vonultak ki szülőföldjükről. Ebben az időben Pannóniát a longobárdok jövevény népe lakta, és velük együtt alamannok is, itáliai népek. Mindezt a vidéket, mint pedig Moéziát, Görögországot, mindkét Trákiát, Dalmáciát és Makedóniát a rómaiak kegyéből a longobárd származású, Szabáriában született Matrinus, vagy mint mások mondják, Matrinus Tetrarcha kormányozta. Egy fegyverforgatásban és hadakozásban járatos férfiú. Amikor meghallotta, hogy egy ismeretlen nép megszámlálhatatlan sokassága behatolt az országának határaira, és a Tisza partján tábort ütött, és kezét a nép javainak elrablására emeli, megremegett, nem ismerte őket a vezetése alá tartozó hadinéppel megtámadni, hanem a rómaiaktól kért segítséget. Ebben az időben a római főemberek akaratából egész Germániában az alemann nemzetiségű veronai Datre uralkodott. Ezt a Datrét küldték a rómaiak Matrinus megsegítésére. Detre hatalmas sereget gyűjtött germánokból, itáliaiakból és más vegyes nemzetiségűekből, és Pannóniába vonult. 100 halom mellett ütött tábort, majd Potenciana városához vonult, ahol Matrinus és a longobárdok összesereglett sokasága tanyázott. Ez a város a Franco-Galloké volt, és mint némelyek állítják, a Duna folyó mellett Tétény és 100 halom között terült el. Mikor Detre ideért, tanácskozott Matrinusszal, hogy vajon átkelvén a Dunán, sátraikban szálláshelyükön támadják-e meg a hunokat, vagy más alkalmas helyet válasszanak az ütközet megvívására. Az ismeretlen népekkel vívott ütközetben jól ki kellett tervelni a módozatokat. Mivel Detre és Matrinus tanácskozása és vitája nagyon hosszúra nyúlt, a hunok is megtudták, hogy az ő romlásukról tárgyalnak. Ezért hadinépük nagyobb részével ütközetre készülve a Duna partjára vonultak, a többiek pedig régi szállásukon maradtak dolgaik őrizetére. Bár Detre és Matrinus tudta, hogy a hunok közel vannak, mégsem félt tőlük, hiszen közöttük volt a Duna, és azt is tudta, hogy a hunok nem rendelkeznek hajókkal. Nyugodtan töltötték tehát az éjszakákat, és egyáltalán nem féltek az ellenségtől, amelyet a nagy folyó elválasztott tőlük. A hunok Szkítiából való eltávozásuk óta számos folyón úszták át tömlők segítségével, az éjszaka sötét csendjében most is felfújták a tömlőiket, és felszálltak rájuk, mint a hajókra. Szikambria alatt, azon a részen, ahol most Kelenföld falu fekszik, átkeltek a Dunán. Azt mondják, hogy ezt a falut éppen ezért nevezték el Kelenföldnek. Aztán rárohantak az ellenséges hadseregre, amely a Potenciana városa mellett felütött tábor sátraiban pihent, mivel a város nem tudta falai közé fogadni őket. Hatalmas kiáltozás keletkezett, és a hunok óriási öldöklést vittek végbe. Matrinus és Detre serege megrémült a váratlan támadástól, és nemcsak, hogy a fegyvereit nem volt képes használni a maga védelmére, hanem még azt sem tudta, merre fusson. A hunok tehát pusztították őket, mint az ide-oda futkosó juhokat, és ők futással sem tudták megváltani életüket. Így a longobárdokból, alemannokból és egyéb népekből álló hadseregnek az a része, amelyik a város falain kívül volt, megfutott, és a hunok kegyetlenül kaszabolták és pusztították őket. Mikor felkelt a nap, a hunok Tárnokvölgy mezeire ereszkedtek alá. E megrohanás miatt elkeseredve, Detre, Matrinusszal egyetemben a hadseregnek azzal a megmaradt részével, amelyik bent tartózkodott Potenciana városában, részben pedig a 100 halom melletti táborban állomásozott, rárohant a hunokra. A legelkeseredettebb viadal támadt. Itt is, ott is hultak a testek, óriási volt az öldöklés mindkét részen. Mivel a hunok előző éjszaka nem aludtak, és a folytonos hadifáradalmakban kimerültek, napnyugtatáján a rómaiak serege kerekedett felül. De éppen akkor a veszteséget szenvedtek, mint a hunok, és nem vették üldözőbe megfutamodókat. A hunok pedig megfutamodva átúsztattak a Dunán, és visszatértek az övéjékhez. A magyarok régi története szerint ebben az ütközetben a hunok közül elesett Keve kapitány és 125 ezer ember. Detre és Matrinus seregéből pedig, nem számítva azokat, akiket sátraikban pusztított el az éjszakai csata, 210 ezeren estek el. Másnap Detre és Matrinus összeszámolta hadinépük veszteségét, és félve, hogy újra csak ilyen győzelmet arathatnak, vagyis lehet, hogy saját személyüket megmentve egyedül térnek vissza táborukba, seregük maradványával Tulln városa felé vették útjukat. Ez a város a mi időnkben Ausztria hercegségéhez tartozik, és 3 mérföldnyi távolságra van Bécstől. Abban az időben azonban Tuln városa Pannonia városai közé számított, és frankogallok laktak benne. Mikor a hunok megtudták, hogy ellenségeik elvonultak, visszatértek a harcmezőre, összeszedték halottaikat, Keve kapitány holttestét illő tiszteletadással szkíta szokás szerint hozzáméltó sírba temették az országút mellett, és a nagy esemény örök emlékezetéül egy szobrot, azaz egy kőoszlopot emeltek át, nagy ünnepélyesen, és azt a helyet Keve aszónak vagy Keve házának nevezték el. Nem lehetetlen, hogy ugyanezt a helyet nevezik a mikorunkban romlott vagy elváltozott néven, ami a magyaroknál gyakran megesik, Keászónak. A Zeiselmauer nevű helység mellett vívott ütközet. Miután a hunok, vagyis a magyarok kitapasztalták a romaiak bátorságát és fegyverforgatásuk módját, újra szervezvén seregüket Pannonia dunántúli vidékeit rohanták meg. Birtokukba vették és igájuk alá hajtották, ide költöztették házuk népét, majd megindultak Tuln városa felé, ahol ellenfeleik gyülekeztek. Detre, Matrinus és a római hadsereg minden felhasználható ereje Zeiselmauer mezején vonult fel velük szemben. Mindkét ellenfél egyforma hevességgel rontott a szemben álló csapatokra. A hunok pedig inkább akartak meghalni, mint meghátrálni a csatában. Szkíta szokás szerint félelmetes zajt csaptak, verték a dobjaikat, és az ellenség ellen minden fegyvert felhasználtak, de leginkább megszámlálhatatlan mennyiségű nyilaikat. Ettől aztán a római csapatok megzavarodtak, és a hunok igen nagy öldöklést vittek végbe közöttük. A reggel kezdett, és egészen 9 óráig tartó heves csatában a római sereg vereséget szenvedett, és az óriási veszteséggel megfutamodott. A hunok üzőbe vették, és hevesen pusztították őket, hogy bosszút álljanak a Tárnok völgyében megölt bajtársaikért. Ebben az ütközetben a hunok kardjától elesett Matrinus, de Detre, akit a homlokán sebzett meg a nyíl, kimenekült az óriási vérözömből. Ennek a nyílnak a csonkját Detre, mint mesélik, a homlokában vitte Róma városába, a császári udvarba, a hunokkal vívott csata bizonyságaképpen. Ezért hívta magát halhatatlannak, és ezért érdemelte ki, hogy a magyarok nyelvén haláltalan Detrének nevezzék mind a mai napig. Mesélik, hogy ennek a Detrének volt egy sisakja, amely annál fényesebben ragyogott, minél többet hordta. Mondják, hogy ebben az ütközetben a hunok közül 40 000 ember esett el, közöttük Béla, Keve és Kadicsa kapitány. Ezeknek a kapitányoknak a holttestét a hunok elszállították, és a már említett kőoszlopnál illő módon eltemették. Hogy a római seregből hányan estek el, senki sem tudja biztosan. Elég az hozzá, hogy akkora vereséget szenvedtek ebben a csatában, hogy utána senki sem tudta rávenni őket, hogy a hunok ellen hadba gyűjjenek. Attila királlyá választása, erkölcsei és fegyverzete, amelyet az ellenséggel szemben használt. Pannonia vidékének békés birtokába jutván, az úr testet öltésének 401. évében, Pannoniába való bevonulásuknak 28. esztendejében, a kapitányok közül, miután a többiek, mint fentebb elmondottuk, az életből elköltöztek, csupán Attila, akit magyar nyelven Etelének hívtak, és testvére Buda voltak életben. A hunok Attilát egybehangzó kívánsággal és egyöntetű akarattal királlyá emelték maguk fölé. Meg is illette őt ez a méltóság, mivel ő volt a hunok közt éles eszével, lelki erejével, a fáradalmak elviselésével, a katonai tudományokban való jártasságával, serénységével és nagyravágyásával a legkülönbb. Mindenkinél jobban értette a módját, hogy az ellenséget félrevezesse, és törtvetve pusztítsa el őket. Ravasz és furfangos volt a cselvetésben, testében serény, lelkében bátor és merész, szándékában nagyratörő, a csatában fortélyos, külső megjelenésében kiváló, szélesvállú, sötét vagyis barna színű, mogorva tekintetű, hosszú szakállú és állítólag mód felett érzéki természetű. Attila, a legfőbb méltóságot elnyerve, országának minden ügyét a legjobb módon és dicsőségesen intézte, mintha csak királyi vérből született volna. Mind magát, mind seregét fényes fegyverekkel szerelte fel, sok találmányt, vagyis hadigépet és egyéb ostromfelszerelést készítetett és alkalmazott a városok és várak erődítményeinek lerontására. Állítólag 10 000 kaszás szekere is volt, ezekkel bástyázta körül hadseregét mindenütt. Hadisátrai, díszsátrai és tábori sátrai a különböző vidékek szokása szerint különféleképp voltak megszerkesztve. Egyet személyes használatára rendezett be. Sejemszövettel volt bevonva, ragyogó arannyal és közbe-közbe drága kövekkel volt díszítve, és állítólag olyan csodálatos módon volt összeállítva és összeszerkesztve, hogy könnyűszerrel ki lehetett feszíteni és szét lehetett bontani. A sátor tartó oszlopai vert aranyból voltak, és összeillesztésük helyén, mint mondják, drága kövek díszítették. Istálóinak felszerelése, melyet hadjárataira is magával szokott vinni, bíborból és selyemszövetekből volt. Ez az istáló különböző vidékek lófajtáival volt telve, de a bőkezű fejedelem nem a lovak sokasságában lelte örömét, hanem részint serege főembereinek, részint meg egyszerű katonáinak is olyan bőkezűen osztogatta, hogy néha alig maradt 2-3 lova személyes használatra. A nyergek és a többi lovagló szerszámok ragyogtak az aranytól és a drága kövektől. Állítólag asztala, sőt a konyha edényei is aranyból voltak. Hálófülkéje és tábori ágya, melyben hadjáratai során pihent, nem szűkölködött aranyban, gyöngyökben és mindenféle nemes fémekben olyannyira, hogy amikor külföldi követek jöttek táborba, és megpillantották ezeket, elragadta őket a bámulat, és visszatérve nem is tudtak beszámolni róla megbízóiknak. Ez a király nem csak ezekben, hanem minden más evilági pompában bővelkedett, és kiérdemelte a csodálatot. Szigorú volt az idegenekhez, az idegen nemzetiségűek mégis nagyon kedvelték bőkezűségéért. Nála sereglettek össze a világ minden sarkából azok az idegenek, akiknek a hadakozás volt a fő gondjuk. Vágyaikat nagy vagyonok osztogatásával bőkezűen kielégítette. Hadrakeléskor állítólag 1 millió hun fölött rendelkezett, nem is említve a számtalan idegen nemzetiségűt. És ha csak egy ember hiányzott is az 1 millióból a háború viszontagságai vagy haláleset miatt, a helyébe azonnal másikat állítottak, mert a hatalmas uralkodó nem szerette, ha serege megfogyatkozik. A hunok védőfegyvereiket, mint mondják, még Szkítiából hozták magukkal, ezek bőrből és kívülről vaslemezből voltak. Támadásra íjat, nyilat és hegyes lándzsát vittek magukkal. Szögletes vagy kerek pajzsal fedezték magukat, szabját öveztek oldalukra. Arcuk ijesztő volt, szakáluk és hajuk rendezetlen, ruhájuk bőrből készült, és minden népben rémületet és félelmet keltettek. Magától Attila királytól saját alattvalói is rettegtek, vele született szigora és komor tekintete miatt, de a neki alávetett népekkel szemben nemes lelkűen viselkedett. Hadi elvényként mind a pajzsára, mind a zászlójára koronás sólyom madárféle volt festve. Ezt a hadi jelvényt viselték a hunok, vagyis a magyarok, egészen Taksony vezér fiának, Géza vezérnek az idejéig. Címzése pedig ilyesféle volt: Attila, Bendegúz fia, a nagy Nimród unokája, aki Engadiban nevelkedett, Isten kegyelméből a hunok, médek, gótok és dánok királya, a földkerekség félelme és Isten ostora. Hogyan osztotta meg királyságát Attila király Budával, a testvérével? Mikor Attillát a dicső királyi méltóságra emelték, megszűnt az országban a római császár védnöksége. Attila székhelyéül a fentebb említett Szikambria városát választotta, és vele született nagyra vágyásánál fogva elhatározta, hogy megtámadja a szomszédos országokat. Ezért, hogy távolétében semmilyen ellenséges kéz se avatkozhasson bele uralkodásába, országát megosztotta testvérével, Bélával, és a Tisza folyótól egészen a Tanais folyóig lakozó összes neki alávetett barbár nép uralkodójának és kormányzójának őt tette meg. Ezután, mivel hatalmának híre mindenfelé elterjedt, és erős népek is hozzáfordultak segítségért, megrohanta a környező tartományokat, azaz Moéziát, Görögországot, Makedóniát, és mindkét Trákiát. Ezek a vidékek ugyanis Matrinuszt segítették a hunok ellen, és emiatt Attilának gondja volt rá, hogy minél előbb megrohanja őket. E vidékeket leverve és hatalmának igájába hajtva győztesen tért vissza Szikambriába. Attila királynak ez a győzelme, melynek híre világszerte elterjedt, a rómaiak és az egész kelet császárát, Márkianoszt is megrémítette. Mindjárt azután, hogy Attila nagy kiterjedésű földek birtokába jutott, a császár, félve, hogy még jobban behatol a birodalom belsejébe, békét kötött a perzsákkal, pedig ezek is nyugtalanították a birodalom határait. Az Attila király győzelme jóvoltából bekövetkezett sorsfordulat felkavarta a világ legnagyobb részét, de leginkább azokat a népeket, akiknek a lelkében égett a fosztogatás vágya. Ezek önként alávetették magukat Attilának. Közöttük volt Valamér, a keleti gótok híres neves királya, meg Ardarich, a gepidák híres neves királya, és a markomannok, szvévek, kvádok, herulok és türingiaiak népe. Ezek velük született harci erényeiknél fogva buzgón Attila király szolgálatába, és egyszer mind önként szövetségeseivé szegődtek. Attila király nevezetes és nagy ütközete, melyet a Catalaunumi síkon vívott. Attila tehát a sok nemzet fölötti hatalmára büszkén és hatalmas hadinépe erejében bízva, könnyen kivihetőnek tartotta mindazt, amit eszében forgatott. Ezért, mint mondottuk, visszatérve Szikambriába, kihirdette, hogy birodalma főemberével ünnepélyes birodalmi gyűlést kíván tartani. Kihirdették tehát a környező vidékeken a király rendeletét, és számos külországi nemes eljött, és ott tolongott a birodalmi gyűlésen. A király gegyességének és bőkezűségének híre eljutott a veronai Detréhez is, aki azelőtt a király ellensége volt. Eljött tehát ő is a nagy király gyűlésébe Germánia számos főemberével egyetemben, ugyanúgy kedveskedett neki, mint a többiek, és kíséretébe szegődött. Attila király bőkezően ki is elégítette az ő, valamint a kíséretébe levő többi főember vágyait. Detre, tapasztalván, hogy az uralkodó jó indulattal van iránta, azt tanácsolta a királynak, hogy támadja meg a római birodalom fennhatóság alá tartozó nyugati vidékeket. Azt mondta ugyanis, hogy ezeknek egyáltalán nincs fegyveres védelmük, és ha a király megtámadja őket, magas tisztség címével térhetne vissza közülük. Attila király, engedve Detre tanácsának, óriási hadat mozgósított mind saját népéből, mind idegen hadinépből. Aztán elindult Szikambriából, és állítólag először az illéreket támadta meg. Azután keresztül szágódott csak nem egész Germánián, és miután minden várost és várat földolt, ami ellene mert szegülni, bevonult Konstanca királyságába. Zsigmond király, a terület uralkodója, Bázel táján nagy sereggel vonult ellene, de Attila király egész hadinépével együtt felmorzsolta és megfutamította. Amikor Zsigmond király látta, hogy az ellenség feltartóztatásához nincs elég ereje, alávetette magát Attila királynak egész népével együtt. Attila király ezután átkelt a Rajnán, ostrom alá vette és elfoglalta az igen megerősített Argentína városát, melyet a hagyomány szerint egyetlen római császár sem tudott bevenni. Felprédálta a várost, falait számos helyen lerombolta, hogy mindenkinek, aki arra tart, minden nehézség nélkül szabad legyen az útja. Szigorú parancsot is adott, hogy az ő életében is uralma alatt senki nem merje a város falait helyreállítani, és hogy a város ne Argentínának, hanem Strasbourgnak nevezzék a sok út miatt, amelyeket a falába nyittatott. Azután seregét Argentína alól elvezette, és Luxiót, Besançont, Chalon-sur-Saont, Mâcont, Langrét, Bourgt és Lyont, ezeket a szilárd erődítményekkel ellátott, kincsekben gazdag és népes városokat elfoglalta, kirabolta és földig leromboltatta. Végül egész Galliát keresztül-kasul beszáguldozva mindent felforgatott, sem várost, sem várat nem védhetett meg kezétől semmiféle védőmű, mint a dühös vihar, tűzzel, vassal elemésztett mindent. Attila nem tudta, hogy Éteusz római patrícius a nyugati népek megszámlálhatatlan sokaságú seregével megérkezett a galliai vidékek megsegítésére. Ezért hadseregének harmad részét elküldte a Mirmamon nevezetű szultán egy igen-igen hatalmas uralkodó ellen, aki akkoriban a spanyol Galíciában uralkodott. Amikor a szultán megtudta, hogy a hunok ellene jönnek, minthogy nem volt felkészülve az ütközet megvívására, elmenekült előlük Sevilla városából, áthajózott azon a tengerszoroson, amely a sevillai tengerszorosnak neveznek, és Marokkóba vonult. Attila pedig a Rún folyóig nyomult előre, mindent lerombolt, és végül Orleánt vette ostrom alá. Ostrom közben eljutott hozzá a hír, hogy a már említett patrícius hadinépet gyűjt, és fegyverkezik ellene. Tartott tőle, hogy a vizigótok, azaz a Gallia területén lakó nyugati gótok a patríciushoz csatlakoznak, és az ellenséges sereg még erősebb lesz. Ezért ravaszul azt színlelte, hogy a gótok barátja, és követeket küldött királyukhoz, Teoderikhez. És közölje vele, hogy szeretné, ha barátaik maradhatnának, mert neki csak a rómaiakkal van elintézni valója. Éteusz patrícius azonban Attilánál is ravaszabbul járt el a dologban. Már előbb megkörnyékezte Teoderik királyt, emlékezetébe idézte a hunok hajdani ellenséges magatartását, amikor népét elűzték lakóhelyéről. Így szövetségesévé tette a királyt, visszatartotta őt az Attilával való barátkozástól. Attila pedig fontolóra vette, hogy mennél jobban halogatja a háborút, annál jobban növekszik az ellenség hadserege. Ezért csapatait Orleán ostromától visszarendelte, és sietve arrafelé vette útját, amerre az ellenség tanyázott, hogy a készületlen ellenséget megtámadja. Útjuk során a szakadékos hegyek között egy szent életű remetére bukkantak, és mert az volt a híre, hogy meg tudja mondani a jövendőt, Attila királyhoz vezették. Attila barátságosan fogadta, és megkérdezte, hogyan sikerül majd a vállalkozása. A remete hosszú hallgatás után ezt mondta a nyugtalankodó királynak. Hatalmas fejedelem, arra kényszerítesz egy tudatlan embert, hogy feltárja Isten akaratát. Gondolod, hogy bennem, aki a föld férge vagyok, égi erő lakozik? De mivel te az én Istenemet nem ismered, üldözöd, és hatalmát semmibe veszed, és mivel úgy gondolod, hogy én a jövendőről neked úgysem tudok semmit sem mondani, azért nyelvemet jobban megoldom, semmint kellene, és a következőket mondom neked. A mindenható Isten, folytatta, aki annyi nép fölött uralkodik, ez alkalommal a te kezedbe adta szigorának kardját. Te ugyanis az Isten ostora vagy, és az Isten a te keménységeddel akarja gyógyítani az ő igaz útjáról letértek gonoszságát. De visszaveszi tőled ezt a kardot, mihelyt akarja, és másnak adja át. De hogy megtudd, hogy a háborúban mindig győzedelmeskedni nem emberi, hanem isteni hatalomműve, ez alkalommal te maradsz alul az ütközetben, nem a rómaiak. De azért a neked kiszabott idő lejárta előtt, nem hull ki kezedből az üldözés kardja, és ez alkalommal sem fog teljesen megsemmisülni hatalmad. Attila király nagyon csodálkozott a remete szavai hallatán, kivitette a remetét, megparancsolta, hogy őrizzék. Aztán magához hívatta az összes béljósokat és jövendőmondókat, akiket a pogányok szokása szerint magával szokott vinni, remélve, hogy meg tudják mondani a jövendő nagy eseményeit. Próbát tett velük, hogy ők is arra a véleményre jutnak-e, mint a remete. Megvizsgálták az áldozati állatok belső részein, amint ez a barbároknál szokás, gondosan megvizsgálták más erre alkalmas dolgaikat is, és megerősítették a remete szavait, de azt is megjósolták, hogy az ütközetben elesik az ellenség fővezére. Mint hogy Attila király volt minden uralkodók leggőgösebbike, inkább azt választotta, hogy mindaz, amit jósoltak, megtörténjen, mint az, hogy futással mentse meg magát és népét. Mivel a remete vonakodott elfogadni Attila barátságát és ajándékait, Attila békében elbocsátotta, és egész hadseregével Kataleunum földjére érkezett, ahol már összegyűlt a római hadsereg. Kaszás szekereiből szekértábort ütött, és várta az ellenséget. De amikor meghallotta, hogy Éteusz Patríciust az idegen népek nagy ereje támogatja, megbánta, hogy seregének egyharmad részét a szultán ellen küldte. Az igen ravasz király, felismerve a helyzetet, fegyverszünetet kérte Patríciustól, hogy békéről tárgyalhassanak, nem azért, hogy megfutamodjon, hanem hogy közben visszaérkezzen seregének elküldött része. A Patrícius azonban átlátott Attila király ravaszkodásán, és azt mondta, hogy nem hajlandó fegyverszünetet kötni. Mind a római hadseregnek, mind a külföldi népeknek hatalmas fegyveres ereje támogatta. A magyarok régi történeti könyvei azt mondják, hogy 10 nyugati király tartott vele egész haderejével. Antonius és Sigelbertius pedig azt állítja krónikájában, hogy Éteusz Patrícius támogatták a már említett Teoderik, a gótok királya, továbbá a burgundok, az alánok, a frankok, Marenus királyukkal együtt, a szászok, ripáriak, lambriók, szarmaták, brittek, lutéciaiak, és csak nem valamennyi napnyugaton lakó nép. Attila király pedig 500 000 katonával indult ki Pannóniából. És bár Attilát az említett jóslatok meglehetősen megzavarták, mégis Éteusz Patrícius pusztulására számított, hiszen azt jósolták, hogy az ellenséges hadsereg fővezére elesik az ütközetben, és Éteusz volt az egész római hadsereg vezére. Attila nagyon kívánta Éteusz halálát, minthogy számára legkivált ő volt veszélyes. Hogy ezt a célt elérje, Attila nem rettent vissza tőle, hogy akár népének pusztulása árán is ütközetbe bocsátkozzon. Mindkét fél a Kataleunumi síkon gyülekezett tehát, amely, mint mondják, hosszában 200, szélességében 60 mérföld. Amíg távolabb voltak egymástól, csak kisebb ütközetek folytak. De aztán olyan helyre érkeztek, hogy nem halogathatták tovább az összecsapást. Attila király pedig részint a remetének, részint a jósoknak szavait forgatva elméjében nem tudta, mi lesz a csata vége, és ezért úgy intézte a dolgot, hogy az ellenségnek csak a nap közepe táján legyen alkalma vele megütköznie, hogyha a vitézek és a fegyverek erejét tekintve alul marad is, a beálló éjszaka megsegítse. Ezért csak akkor mozdult meg a két ellenséges sereg, amikor a nap nyugovóra hajlott. Innen is, onnan is összecsapnak a legvitézebb nemzetek, és olyan kemény csata kezdődik, amelyről egyetlen történeti mű sem számolhat be. A lármától, a kürtők és dobogzajától, meg a kardok csengésétől visszhangzik a magas égbolt, és sok ezer ember esik el innen is, onnan is. És a mezősíkja annyira megtelt holtestekkel, hogy a harcolóknak a megöltek tetemén tiporva kellett küzdeniük. Mondják, hogy az embereknek és lovaknak akkora tömege pusztult el, és olyan sok vér ömlött ki itt, hogy egy csekéke patak, amely a csatamező közepén folydogált, a megölt emberek és lovak vérétől annyira megdagadt, hogy kiáradt és magával sodorta az elesettek hulláját. Ebben a csatában elesett a gótok kiváló királya, Teoderik. Az ellenség legvitézebb csapatai közt találtak rá holtam. A történetírók, akik erről a háborúról írnak, egybehangzóan állítják, hogy a háborúnak ebben a viharában 180 ezer ember esett el mindkét részről. És bár a magyar krónikákban azt állítják, hogy Attila győzött, és a többi királyok, akik Éteusz Patricius segítségre jöttek, Teoderik király halálát halva megfutamodtak, mégis Sigilbertus és Antonius, és csak nem valamennyi római történeti mű arról számol be, hogy az ütközetben Attila maradt alul. Sigilbertus és Antoninus ugyanis azt mondják, hogy noha sokáig egyenlő szerencsével folyt a küzdelem a két fél közt, végül mégis Attila serege hátrált meg, és visszavonult a Szekérvárba. A következő nap Torismund, Teodoriknek a gótok királyának fia, aki atyával együtt sietett a Patricius segítségére, hogy a hunok ellen harcoljon, elhatározta, hogy atyának halálát a hunok vérével bosszulja meg, és Attila táborát beveszi gótjaival. Ez a hír Attila fülébe is eljutott, és mivel a győzelemben már nem reménykedett, elrendelte, hogy a lovasok nyergeiből készítsenek mágiát, és azt mondta. Ha úgy látjátok, hogy az ellenség erősebb, én a mágiára lépek, ti pedig gyújtsátok meg. Inkább égessetek el ti, akik az én embereim vagytok, mint hogy az ellenség kardja pusztítson el. Vagy hogy én, aki sok nemzetnek vagyok a királya, fogolyként jussak a rómaiak vagy gótok kezébe, és gyalázattárgya legyek. Éteusz Patricius azonban, ismervén Torismund szándékát, tartott tőle, hogy Attila seregének megsemmisítése után Torismund elbizakodva éppen annak lesz az ellensége, akinek most a segítségére van, fegyvereit a rómaiak ellen fordítja és könnyen leveri őket. Ezért így szólt Torismundhoz, mintha az ő érdekeit tartaná szem előtt. Torismund, igen, helyes volna mind atyádat megbosszulni, mind ellenségünket megsemmisíteni, hiszen ezért gyűltünk össze itt egybehangzó akarattal. De mind atyádnak, mind magadnak szolgálatai jó indulatra ösztönzik a lelkemet irányodban, szeretnék tehát tanácsot adni neked, hogy hogyan határoz teendőidről. Tudod ugyanis, hogy atyád meghalt, és van otthon egy testvéred, aki uralomra termett ember. Tartok tőle, hogy ha megtudja atyád halálát, maga akarja betölteni a királyi méltóságot. Te pedig, aki tegnap győztél, ma legyőzötté válhatsz, ha a hunokat megtámadod, mivel a harc kimenetele kétes, és megtört erővel képtelen leszel megvívni testvéreddel a belső háborút. Így aztán keményebb küzdelmet kell majd vívnod a tieiddel, mint ezekkel az idegenekkel. Rajta tehát siess, inkább te előzd meg az eseményeket, mint azok téged. Torismund megfogadta Éteusznak üdvös és hasznos tanácsát, és azt gondolta, hogy e szerint kell cselekednie. Távozása után a megmaradt római sereg és a sok segédcsapat elszélett. Attila seregének egyharmad része pedig, amelyben az ütközetben nem vehetett részt, Attila életében nem merészett visszatérni Pannóniába. Azt mondják, hogy a katalánok közt maradtak, és annak az országnak lettek a lakosai. Ezek a hunok, akiket Attila a szultán ellen küldött, az idegen népeket nem számítva 65 ezeren voltak. Kapitányaikat saját nyelvükön ispánoknak nevezték, és állítólag ezektől a szavaktól kapta a nevét Hispánia. Attila király elrendeli, hogy Isten ostorának nevezzék. Reim városának lerombolása. Attila király látva, hogy a római sereg elszéled, még jobban felfuvalkodott gőgében, azt gondolta, hogy a rómaiak többé nem merészelnek vele megütközni, és állítólag ezt mondotta. Csillag esik, föld reng, íme én pörölje a világnak. És elrendelte, hogy remetei szavai szerint Isten ostorának nevezzék. A sok hadi fáradalom után néhány napot ott töltött az említett csatatéren. Azután megindítván hadait, mert még mindig végtelenül sok hadi népe maradt, ismételten és még nagyobb düvel támadt Gallia városaira. Elért Troához is, ahol Szent Lupus volt a püspök. A püspök halva, hogy Attila közeledik, főpapi öltözetben egész papságának kíséretében kivonult eléje. És amikor színe elé bocsátották, így szólt a püspök. Ki vagy te, hogy szétvered és összetaposod a világot? Attila ezt felelte rá. Én vagyok a hunok királya, Attila, az Isten ostora. Erre a szóra Szent Lupus püspök elrendelte, hogy nyissák meg előtte a város kapuit, és így szólt a királyhoz. Jó, hogy eljött az én uram ostora. És bevezette őket a városba. Azok pedig akár a püspök barátságos magatartása miatt, akár amiatt, mert megszállta őket az Isten, mint némelyek állítják, átvonultak a városon, és senkit sem bántottak. Ezután Attila Toulouse városához érkezett, és a város polgárai tisztelettel és a legnagyobb ünnepélyességgel fogadták, és mind személyükre, mind javaikra nézve kiérdemelték a kegyelmet. Ezután Reim városát, a gallok fővárosát vette ostrom alá Attila király. Hatalmas haragra gyulladt ez ellen a város ellen, mert a város polgárai hevesen ellenálltak neki, amikor Catalaunum felé vonult. Elpusztította tehát a környező vidéket, heves ostrom alá vette a várost, törette a város falait az ostromgépek minden fajával, ami csak magával hordott a sereg, és a nyilazók sokasága sűrű nyillövésével úgy elárasztotta a falakat, hogy nem csak ember nem állhatott ki a falak védelmére, hanem még a legkisebb madár sem repülhetett volna ki a városból sebesülés nélkül. Volt ebben a városban egy szent életű püspök, név szerint Nicasius, aki a legszebb erényeivel ékeskedett. Volt neki egy arcra és alakra egyaránt gyönyörű hajadon nővére, Eutrópia, aki Istennek szentelte szüzességét. Az ostrom alatt a püspök a nővérével együtt állandóan imádkozott. Amikor aztán a hunok még nagyobb erővel ostromolták a várost, és a szerencsétlen polgárok látták, hogy nincs mód a menekülésre, és hogy a nagy veszélytől egyedül a halál válthatja meg őket, siránkozva, jajgatva és sóhajtozva az Isten szentjéhez futottak. Látták, hogy imádságba merül, és ezekkel a szavakkal ostromolták. Segíts, Szent Atya, segíts! Adj tanácsot, adjuk-e magunknak a pogányok szolgaságba, vagy pedig harcoljunk mindhalálig hitünkért és városunk megmentéséért? Isten embere azonban már korábban, isteni sugallatból tudta, hogy a városra teljes pusztulás vár. Felemelkedett tehát az imádkozásból, mintha valamilyen súlyos álomból ébredt volna, és nagy elszántsággal így felelt a polgároknak. Jól tudtam, hogy ezt a csapást, amelyet a ti vétkeitek okoztak, Isten igazságos ítéletem érte a fejetekre. Ezért Isten korbács csapásait, amelyet mi magunk hívtunk ki, türelmesen és nem ellenkezve, jó reménységben és alázattal kell fogadnunk, még halálunk árán is, hogy a halál csak testünk büntetése legyen, örök életünknek pedig váltságdíja. Hallgassatok rám, a ti pásztorotokra. Én magam is kész vagyok a halálra ő érette, aki engem juhainak pásztorává tett meg, és ti is kövessétek pásztorotokat, ha ugyanaz én aklomból valók vagytok, akiket megismer a pásztor. Legyetek készen Krisztus szerelméért elviselni mindazt, ami következik. Így jutunk az égbe, drága testvéreim. A legnagyobb buzgalommal imádkozzunk tehát, nem is testünk megszabadításáért, inkább lelkünk üdvéért, amit az élet csábításainak engedve bepiszkoltunk. Imádkozzunk ellenségeinkért, nekik is, mint barátainknak, üdvösséget kívánva. Ezekkel a szavakkal vigasztalta az Isten embere a halálra rémült polgárokat. Karjait az ég felé tárva bátorította a polgárokat Eutrópia, a Szent Szűz is, hogy ne féljenek a vértanúság közelgő koronájának válásától. Ezen közben a hunok lerombolták a város erődítményeit, város szerte örjöngve szétfutottak, és minden élőlényt, aki csak eléjük került, kardjukkal megöltek. Nicasius püspök pedig nővérével, Eutrópiával együtt, himnuszokba és szent énekekbe merülve, a dicsőséges Szűz Mária bazilikájának kapujához sietett, amelyet éppen az Isten embere alapított a püspöki székhely fellegvárául. És amikor a szent püspök meglátta a vasba öltözött hadsorokat, kezével csendet intve így szólt hozzájuk. Ó, vitéz szolgálja az Isten akaratának! Az emberi természetet megcsúfolva miért változtatjátok kegyetlen mészárlással a méltóságtokat megillető győzelmet? Egykor ugyanis ez volt a nemes harcosok igaz jelszava, megkímélni az alázatosokat, eltiporni a fennhéjázókat. Íme, Krisztus népe Isten előtt megalázkodva és ájtatosan, előttetek leborulva, nektek mindhalálig engedelmeskedve kíméletet kér tőletek. De ha juhaimat az istentelenségben való makacs megáltalkodottságuk miatt üldözitek, először engem áldozatok fel engeszteléséül az isteni felségnek. E szavak után a szent férfiú ismét imáiba merült, és miközben ezt a Zsoltár verset mondogatta, földhöz szögezett az én lelkem engem, már is lesújtott rá a kard, és Isten emberének lehullott a feje. De még a lefejezés után sem halt el ajkán a szent szó, hanem amit mindig óhajtott, a halhatatlanságért könyörgött mondván, adj éltet nekem, Uram, a te igéd szerint. Szent Eutrópia Szűz pedig látva, hogy a hunok kegyetlensége iránta megenyhült, és a pogányok veszekedéséből megtudta, hogy a szépsége miatt életben akarják hagyni, inkább meg akart halni, semmit az ő szándékaiknak engedni és társukként velük élni. Így szólt tehát a püspök gyilkosához. Jaj, te hitetlen zsarnok! Megölted bűnös kézzel Isten nagy emberét, engem meg életben akarsz tartani, hogy visszaévelem. Ezért Isten már is kimondotta ítéletét feletted. E szavak után nem is asszonyi, hanem az isteni bosszúállás erejével hirtelen odaugrott hozzá, megragadta a szemhéját és kitépte a szemét. Ez a bosszú felingerelte a kardos üldözőket, és így testvérével és a többi hozzácsatlakozóval együtt Eutrópia is azonnal elnyerte a vértanúk pálmáját. Némely történeti műben az is olvasható, hogy a vértanúk legyilkolása és a város elpusztítása után a hunokat hirtelen rettegés szállta meg. Mintha harcoló égi seregeket láttak volna, mintha maga a bazilika is rettenetes zúgástól vízhangzott volna. Ezért nem is fosztották ki a várost, hanem elmenekültek. Ezután maga a város sokáig elhagyatva, az angyalok védelme alatt állt, a vértanúk tetemeivel együtt, és messziről, mintha az éj homályában égő lámpásokat lehetett volna látni, sőt, égből jövő énekszót is lehetett hallani. Végül a város elmenekült, polgárai, akik megmentették életüket, az ellenség távozása után visszatértek a városba, és a vértanúk testét illően eltemették. A 11 000 szűz vértanú haláláról és Budának Attila által történt meggyilkolásáról. Attila király eközben seregének egy Julius vagy Gyula nevű hadnagyát a sereg nagy részével Köln városának ostromára küldte, amelyet azelőtt Agrippinának neveztek. Mialatt ő a várost ostromolta, a Rajna folyó mély vizét hajóival szántva, odaérkezett 11 000 híres neves szűz, hasonló gyülekezet nem volt még mióta világ a világ, a brit király leányának, Szent Orsolyának vezetésével. Vele volt jegyese, az angolok királyának fenséges fia, Eder herceg, círjék pápa és még sok más egyházi és világi méltóság. Néhány pogány téveigéstől megfertőzött római vezér tanácsára az említett hadnagy a város ostromán serénkedő hunokkal együtt hatalmas lármával és kegyetlen vadsággal rárohant a szüzek szent gyülekezetére, és egytől egyik lekaszabolta és megölte mindet. A szent szüzek vértanú halálát több történeti mű leírja, s bár haláluk időpontját illetően nem egyezik a véleményük, mégis elfogadhatjuk, hogy a szent szüzek vértanú halála Attila király idejében történt, hiszen a hagyomány szerint Attila seregén kívül más hun sereg nem ostromolta Köln városát. Attila király pedig Rein városának bevétele után végig pusztította egész Galliát és Flandriát, végül Türingiába vonult, és ott Eisenach városa mellett hírének nevének növelésére, mintha nem szenvedett volna vereséget a római seregtől, ünnepélyes gyűlést tartott, és erre Attila király sértetlenséget biztosító menlevele birtokában állítólag sok-sok szomszédos fejedelem sereg lett össze. Látni akarták annak az arcát, aki rémületes voltával megrázta az egész világot. Attila király nagy bőkezűséggel fogadta, és sokféle ajándékkal kitüntetve békében bocsátotta el őket. Végül válogatott kapitányok vezetésével nagy számú sereget küldött a dákok, normannok, frízek, litvánok és poroszok ellen, és ezeket is uralma alá hajtotta. Meghallotta Attila király, hogy a rómaiak és a gótok ismét egyesítik haderejüket, és fegyveres sereget szerveznek ellene. Félt, hogy bekerítik, és tudta, hogy katonassága a nagy vállalkozásokba már belefáradt. Ezért sietve elhagyta a galliai vidéket, és Pannoniába jött. Szikambriába érve bevádolták neki testvérét Budát, hogy a ráruházott kormányzói tisztség határait túllépte, és távolétében bitorolni akarta a királyi hatalmat. A súlyos vádakat bebizonyította Attila szemében az is, hogy Szikambriát Buda saját nevéről Budavárnak nevezte, pedig Attila távozásakor elrendelte, hogy Attila városának nevezzék. Ezért Attila király cselszövő testvérét elfogadta, saját kezüleg megölte, és holttestét a Dunába dobatta. Megölése után Attila király ismét szorgalmazta, és újból elrendelte, hogy Szikambria városát nem másként, hanem Attila városának kell nevezni. A hunok, vagyis a magyarok ezt a rendelkezést nem tartották meg, és Budavárának nevezték, és mind a mai napig Óbudának nevezik ezt a várost. A németek azonban nem merték megszegni a király rendelkezését, és tőle való félelmükben Etzelburgnak, azaz Attila városának nevezték a várost, és ma is annak nevezik. Attila király testvérének a megölése után 5 évig pihent. Mindamellett tudni akarta, mi történik a világban. Ezért, mint mondják, a világnak minden fontos részére, ahogy éppen érdekei kívánták, őrszemeket rendelt ki. Ezeknek egyik őrállomása Kölnben, Germániában volt, egy másik Litvániában, a harmadik a Tanais folyó mellett, a negyedik pedig Zárában, Dalmácia városában. Az őrállomásokon a jelentés továbbítására alkalmas emberek álltak megszakítatlan sorban az említett helyektől egészen Szikambriáig, olyan távolságra egymástól, hogy amikor az egyik a királynak továbbítandó hírt kiáltott, a hozzá legközelebb álló őrszem hallotta, és továbbadhatta a hozzá legközelebb állónak, és az új hírek, ha voltak ilyenek, eljutottak a királyhoz, és a király parancsai, ha valamit elhatározott, eljutottak az említett vidékekre. A király pihent, de a hunok megszokott vad portyázása nem szünetelt. Rávetették magukat a velük határos tartományokra, fegyvereikkel és állandó rajtaütéseikkel sanyargatták Moézia, Makedónia, Görögország, Tesszália és a két Trákia tartományait. E vidékeknek, sőt, magának Pannóniának városai is belefáradtak a hunok állandó portyázásába. Nem tudták elviselni az állandó sanyargatást. Meggyűrölték a barbár király uralmának igáját, és szülőföldjüket elhagyván Attila királytól engedélyt nyertek az eltávozásra, és nyájaikat itt hagyván az Adriai tengeren átkelve Apuliába költöztek. Csupán a valakok, akik a pásztoraik voltak, maradtak önként Pannóniában. Aquileia városának ostromáról. Attila király a Germániában, Galliában és a föntebb említett egyéb vidékeken, leginkább pedig a Catalaunum síkján vívott súlyos harcok után 5 évet nyugalomban töltött, de nem felejtette azt a gyalázatot, amelyet a római sereg ármánya hozott rá, és szívből áhítozott a bosszúra. Először is fegyverekkel és újonnan szedett katonákkal pótolt a seregének összes veszteségeit, amelyeket részben az ellenséges fegyverek okoztak, részben az a tény, hogy seregének egy része a fentebb elmondott okból a katalán vidéken maradt. Azután ünnepélyes gyűlést tartott, majd Pannóniából Stájerországba, Karintiába és Dalmáciába ment. Kegyetlen düvel pusztította ezeket a vidékeket, és Szalona és Spalato városánál elérte az Adriai tengert. Ezeket a városokat is lerombolta, kirabolta és felgyújtotta természetesen. Azután a tengerpart mentén végigvonulva lerombolta Trau, Sardónia, Szebenikó, Zára, Nona, Zeng, Parenzo, Pola, Kapodisztria és Triest városát, ezeket a gazdag és népes, nem kevéssé gyönyörű, falakkal és védőművekkel erődített városokat, és sok más a hegyek közt épült várost prédáltatott fel katonáival. Mint a bősz oroszlán, a római seregtől elszenvedett gyalázat miatt őrjöngve állt bosszút, római vérben gázolva. Mindent, ami csak a szem elé került, seregének óriási, özönvízszerű áradatával elborított, fenegetlen mélységbe merített, és végül elérkezett Aquileia alá. Ez a város Itália bejáratánál fekszik, és, mint mondják, Antenor Trója egykori vezére alapította, éppen úgy, mint Padovát. Nagy város volt, és az Attilától való félelem miatt mind sáncokkal, mind falakkal, mind fegyveres katonákkal meg volt rakva. Amikor Attila szemügyre vette a nagy kiterjedését és neki ellenállni készülő védműveit, nagy haragra lobbant és arra gondolt, hogy megszégyenülés volna, ha ennyi város bevétele után éppen ezt az egyet megvívatlanul hagyná, mint egy megriadva tőle. Ostromzárral vette tehát körül, és a képeknek és a faltörésre alkalmas szerkezeteknek legkülönbözőbb fajtáit alkalmazta a város erődítményei ellen, és 3 évig vesződött a város megvételével, mert a várospolgárai életüket vitézül kockára téve védték a várost, nagy veszteségeket okozva ellenségüknek. És mivel ennyi nép ilyen hosszú időn keresztül fosztogatta a környező vidékeket, és mindent, ami a közelben volt, lekivált pedig az élelmezéshez szükséges dolgokat, a hosszú ostrom során sáskamódjára felemésztette, az ostromlók és az ostromlottak egyformán szenvedtek az éhségtől. Ez a körülmény arra intette Attila királyt, hogy hagyjon fel a város ostromával. De a büszke uralkodó veleszületett Gőgje nem tűrte, hogy tervétől elálljon. Egy szép napon aztán a király seregének főembereivel lóra szállt, körüllovagolta a várost, és szemügyre vette a falakat, hogy honnan kínálkozik legjobb alkalom a város megrohamozására. Meglátott egy gólyát, amely a város egyik magas tornyának tetején fészkelt, és ott költötte ki fiókáit. Látta, hogy egyik fiókáját a csőrébe veszi, és a város közelében levő nádasba viszi, azután visszatér a másikért, és sorban valamennyi fiókáját elviszi, mint az elsőt. Ennek láttán a király így szólt a kíséretében levőkhöz. Látjátok, ez a madár a jövendő eseményeket jelzi. Előre érzi, hogy ezt a város szét fogjuk rombolni. Nem késlekedik, magát és fiókáit menti, megváltoztatja a lakóhelyét, hogy ne pusztuljon el a polgárokkal együtt. Legyünk tehát elszántak a harcban, nehogy ez a város elmondhassa magáról azt, amit egyetlen általunk ostromlott város sem mondhatott el eddig. Ezekkel a szavakkal Attila király még inkább feltüzelte seregének harci kedvét a város megvételére. Másnap óriási sereget vont össze, és teljes erővel megtámadta a szerencsétlen várost. A várospolgárai látták, hogy a város elfoglalása után csak a csúfos halál vár rájuk, inkább a városuk és önmaguk védelmében akartak elesni, és ezért helytálltak a város falain, elkeseredetten küzdöttek, és megakadályozták, hogy a hunok betörjenek a városba. Attila király látta, hogy aznap semmit sem tudtak elérni, és másnapra új tervet eszelt ki a város elpusztítására. Elrendelte ugyanis, hogy seregének megszámlálhatatlan sokasága hordja össze a nyergeket, minden négy lovas után egyet, és dobják a nyergeket az ostromot város falai mellé. A nyergek óriási halmaza gyűlt össze, és a király tüzet rakatott alájuk. Mondják, hogy a nyergek égésekor a heves tűztől a város fala azon a részén megingott, és egyszerre leomlott. Ennek láttán a király ismét megszámlálhatatlan népet rendelt a harcra, és megrohanta a nyomorult, remegő várost. Mivel a csata elhúzódott, a város ostromában kifáradt csapatok helyébe pihenteket rendelt, az ostromlottakat pedig valamennyien elfáradtak a védekezésben, és semmiféle lehetőségük sem volt a pihenésre. Végül a hunok vad sokasága felülkerekedett, behatolt a városba, és minden emberi élőlényt, öreget és fiatalt, nemre való tekintet nélkül kegyetlenül megölt. Ezen felül a város minden gazdagságát felprédálta, és csak azokat a nőket hagyta életben, akiket szépségük megváltotta haláltól. Élt akkoriban ebben a városban egy Digna nevű nő. Híres volt a családja, a származása, híres volt a vallásossága, a szemérme, és szebb volt a város összes asszonyánál. Ennek az asszonynak a háza a várost keresztül szelő folyó partján állt. Amikor hallotta, hogy az ellenség csak a szép nőket kíméli meg a haláltól, feljajdult, és inkább meg akart halni, minthogy ezek a vadak megszeblősítsék gonosz vágyukkal játékszereként, és halván közeledésük zaját felrohant házának legmagasabb tornyába, fejét és szemét eltakarta, és levetette magát az említett folyóba. Halálra zúzta magát, és kilehelte lelkét. A velenceiek eredetéről. Attila királynak ez a kegyetlensége okozta, hogy Velence városának, a mikorunkban számos nép arányban és földekben dúskáló úrnőjének alapjait megvessék, ahogy a régi történeti művek beszélik. Mert amikor Attila király Itáliát megtámadva az egész nyugati világot rémületbe ejtette, a velenceiek népe, ahogy Antoninus beszámol róla, a Castellium nevű egyházkerületben éppen várost épített magának. Halván, hogy Attila király ostromzárral szorongatja Aquileját, félelmükben régi lakóhelyüket elhagyva, értékes holmiaikkal és házuk népével egy Aquileiához közeli szigetre vonultak, ezt most állítólag régi Velencének nevezik. Ide jött Aquileia sok polgára is, azok, akik a város ostroma előtt elmenekültek. Azt tartották, hogy itt sincsenek biztonságban, ismét megrakták hajóikat, és arra a szigetre hajóztak, amelynek Rialto volt a neve. Úgy ítéltek, hogy itt a hunok támadásától nem kell tartaniuk, itt építették fel tehát otthonaikat, és a várost előbbi hazájuk nevével Velencének nevezték. Némelyek úgy vélekedtek, hogy a velenceiek Szabáriából erednek, de a történeti művek szerint Szabáriában romanizált longobárdok laktak, és volt ott egy főiskola mind a longobárdok, mind más népek számára, amelyet filozófusok, költők és egyéb tudósok tanítása derekasan híressé tett. Ezt a várost Alarik, a gótok egykori királya, hosszú ostrommal gyötörte, de nem tudta elfoglalni, és végül is Attila király foglalta el. A város polgárai városuk bevétele után Itáliába költöztek, és a Ticino folyó mellett alapított Pávia városában telepedtek le. Ennél fogva a velenceiek, amennyiben Aquileia polgárai is velük mentek a szigetekre, inkább trójai eredetűeknek, mint Szabáriából származóknak mondhatók. Ravenna városának elfoglalása és átadása. Attila király elhamvasztotta és földig lerombolta Aquileia városát, de a bosszúval még mindig nem telt be, és ezért a környező városokat is megtámadta, és mint valami villám, mindent felperzselt, ami az útjába került. Mindenek előtt Friaul kerületében fekvő Concordiát, azután a Lombard fejedelemségben Piktáviát, ezt a mikorunkban Padovának hívják, azután Verónát, Vicenzát, Bresciát, Cremonát, Mantovát, Bergámót és Ferrarát, ezeket a kincsekben bővelkedő városokat foglalta el, és hatalma alá vetette őket. Utána Emilia tartomány földjére vitte a gyilkos kardját, ennek a városait is kifosztotta és meghódította, mint a többieket. Végül Ravenna városához közeledett, hogy kegyetlenségével hódolásra késztesse. Ebben a városban egy bizonyos János nevű, az Arianus eretnekségtől megfertőzött ember volt az érsek. Azt mesélik róla, hogy az apostoli szentszékkel és egyszer mind a keresztény hittel szembeszegült, szektája követőiből 12 bíboros nevezett ki, és rengeteg kincse volt. Az érsek és papjai fehér stólát öltve a város felé közeledő Attila király elé vorult, és könyörögve esdekelt hozzá, hogy kímélje meg a várost és polgárait. Azt az ígéretet tette neki, hogy ha csatlakozik hitéhez és üldözi a keresztényeket, ő segíteni fogja, hogy Attila király egész Itáliát és vele Róma városát és Afrikát is minden nehézség és seregének minden fogyatkozása nélkül hatalmának igájába hajthassa. Attila király inkább az uralomvágytól sarkalva sem, mint az említett szekta iránt érzett szeretetből, így szólt az érsekhez. Helyes dolog kímélni a megalázkodókat, de hogy polgártársaid ne dicsekedhessenek vele, hogy bölcsességükkel és erejükkel ellenállhattak hatalmamnak, elrendelem, hogy a város kapuinak zárait verjék le, nekem a városba szabad bevonulást biztosítsanak, és bevonulásomkor a kapuk zárain lovam és a seregembe levő lovak patkói tiporjanak. A ravennai polgárok elfogadták a király rendelkezését, szétbontották a város kapuit, és bebocsátották a városba a királyt és egész seregét. Átvonult a városon az egész hun sereg, egyetlen embert sem veszítve, és a király tetszése szerint időzött a városban. Innen Ligúriába vezette seregét, Milánót és Ticinót, ezeket a híres neves városokat megtámadta, lerombolta és felprédálta, még polgárok fogságba hurcolását vagy akár megölését is megengedte. Azután az emberi vér kiontásával és a javak prédálásával eltelve tábort vert azon a helyen, ahol a Minkio folyó a Póba ömlik. Napokon keresztül azon töprengett, hogy megtámadja-e Róma városát. De mindig Alariknak, a gótok királyának példája járt eszében, és lebegett a szeme előtt, aki Róma elfoglalása és kifosztása után meghalt. Ezért halogatta a Róma felé indulást. Leó pápa Attila királyhoz érkezik. Itália minden vidékén, de leginkább Róma városában elterjedt Attila király szándékának a híre. Hatalmas félelem szállta meg mindnyájukat. A rómaiak tanácsot tartottak, hogy mit tegyenek. Mérlegelték a királynak a ravennai érsek iránt tanúsított jó indulatát, úgy ítélték, hogy Leó pápa is megnyerheti a kegyét. Ezért a pápához fordultak, és ezeket a szavakat intézték hozzá. Szentséges atya! Elközelgett vétkeink miatt az isteni harag bosszuló órája, és úgy gondoljuk, nem is kerülhetjük el másképp, csak a te segítségeddel. Jöjj juhaid segítségére, akikért Krisztus kiontotta a vérét, és ne hagyd magára ezt a szomorú és félelemtől remegő várost, ne engedd, hogy a várost felégessék és polgárait legyilkolják. Csak te vagy az, aki kegyelmet könyöröghetsz ki számunkra, ha hajlandó vagy elmenni érdekünkben Attila királyhoz. Menj el tehát, kegyes atyánk, s ha másként nem, vagyonunk felajánlásával is engeszteld meg. Közben Attila király összegyűjtötte seregének nagy részét, élére a Zoárd nemből való Zoárd kapitányt állította, és elküldte Apuliába. Ők aztán beszágudozták és elpusztították egész Apuliát, Terra di Lavorót és Calabriát egészen Reggio és Catania városáig, amelyet állítólag a bölcs Kátó alapított, és nagy zsákmánnyal tértek vissza. Leó pápa papok nagy sokaságával elindult Attilához, fényes egyházi pompával, szent zászlókkal. A pápa Attila király elé járult, és amikor összetalálkoztak, a király illő tiszteletet tanúsított iránta. Lóháton tartották a megbeszélést, és bár Attila királynak nem tetszettek a pápa kérelmei, Leó pápa mégis elérte mindazt, amit akart, és nem csak Róma városának, hanem egész Itáliának kieszközölte a sértetlenséget. Attila király engedélyt adott a pápának a távozásra, és elbocsátotta. Mindenki, aki vele volt, csodálkozott a pápa iránt tanúsított tiszteletén, és azon, hogy oly könnyen megadta mindazt, amit kértek tőle. Arra a kérdésre, hogy miért tanúsított ilyen váratlan jóindulatot a pápa iránt, Attila ezt válaszolta. Nem annak a személyét részesítettem én ilyen nagy tiszteletben, aki hozzám jött. Ott állt mellette egy másik férfiú papiruháma öltözve. Alakja és nézése szigorú, tiszteletet parancsoló fehér szakálla hosszú, mesztelen kardot tartott a kezében, és harsány hangon és fogait rám vicsorítva halállal és rettenetes pusztulással fenyegetett, ha nem adom meg mindazt, amit a pápa kér. Attila király felszedte a táborát, és visszatérve Ravennába, a pápa tanácsát követve, az említett Ariánus érseket, szektájának összes követőjével egyetemben, elfogadta, kicsikart tőlük 60 000 márka aranyat, az érseket lefejeztette, majd hadseregének egész tömegével, Itália kincseinek óriás halmazával megrakodva, visszatért Pannóniába. De még el sem érte Pannónia határait, amikor Valentinianus császár húgának, Honoriának, egy eunukja jött hozzá, és Honoriától, akit a császár szigorú őrizet alatt tartott, hogy megóvja ártatlanságát, azt az üzenetet hozta, hogy Attila kérje őt meg feleségül a bátyjától. Attila király Itália határait már odahagyva, és csak fáradt sereggel tudott volna oda visszatérni, a hírhozó szavaitól ösztönözve mégis követséget küldött Valentinianus császárhoz, megüzente neki, hogy nővérét feleségül kéri, és vele birodalmának fele részét, s ha nem kapja meg, visszatér és elpusztítja a nyugat-római birodalmat. Meg is tette volna, ha hosszabb ideig él. Attila király lakodalma és halála. Attila király a sok küzdelembe beleunva visszatért Pannóniába és bevonult Szikambriába. Bár a háború viszontagságaitól megviselt teste pihenésre vágyott, és bár királyi hatalmának hírét, nevét és dicsőségét széltében hosszában sikerült elterjesztenie, és kegyetlensége a világ minden részét, még a távoleső földrészeket és vidékeket is rettegéssel töltötte el. Mégis égett a dicsőség vágyától, nagy tetteinek is nagyobbakra vágyott, és attól sem rendett vissza, hogy a legnagyobbakra törjön. Hatalmát a világ nagy részére, Európa csak nem összes vidékére kiterjesztette, és most azt forgatta elméjében, hogy kardját Ázsiával és Afrikával is megismerteti. Át kell a tengeren is megtámadja Egyiptomot, Asszíriát meg a környékükön elterülő vidékeket, és a maga uralma alá hajtja. De Isten másképp határozott. A királynak igen sok ágyasa volt, nem is lehetett megszámolni őket, de nem elégedett meg társaságukkal, hanem magához hozatott egy minden emberi szépségnél szebb, gyönyörűséges hajadont, mint mondják, Baktria királyának a lányát, Mikoltot, és feleségül akarta venni. Fényes lakodalmat tartottak, a lakomán a király erején felül átadta magát a bor élvezetének, a hálószobában meg a szerelem gyönyörének, és az öregkore két ellenségétől fáradtan hanyat fekve elaludt. De megindult az orra vére. A szájába és a torkába folyt, megalvadt és megfojtotta. Az asszony ott feküdt mellette, és amikor álmából felébredve meg akarta ölelni urát, élettelen, merev és kihűlt volt a teste. Többször is megérintette, de a király nem mozdult. A fiatal lány rémülten nagy kiáltozásba jajveszékelésbe kezdett, és hívta a király ajtónálóit. Az ajtónálók felriadtak az asszony kiáltozására, lámpát gyújtottak, és a királyt halva találták. Fájdalom. Az égiek rendelkezéséből milyen ösvényen halad a világ dicsősége. Az a király, aki számos nép vérét ontotta, önnön ellenségeként tulajdon vérétől fulladt meg. Egész Pannoniában óriási riadalom támadt, Szikámbria pedig az egekig visszhangzott a hangos gyásztól. Végül aztán eltemették a királyi méltóságához illő pompával az említett kőoszlopnál Keve, Kadicsa, Béla és a többi hun kapitány mellé. Azon az éjszakán, amikor Attila meghalt, Márk János császár konstantinápolyi városában állítólag álmában azt látta, hogy Attila íja ketté tört, és mindjárt tudta belőle, hogy Attila meghalt. A hunoknak a Tisza mellett történt megtelepedésétől a Czeisel-Maurei ütközetig 5 év telt el, a Czeisel-Maurei ütközettől Attila király választásáig pedig 1 év. Attila királyként 44 évig uralkodott, 5 évig viselte a vezéri tisztet, és 124 évig élt. A magyarok Pannoniába költözése után a 72. évben, az úr testet öltésének pedig 445. esztendejében hunyt el. Attila király halála után a fiai között kitört harc, és Csabának, Attila király fiának Szkítiába való visszatérése. Mikor Attila király halálának híre ment, mindazok a népek, amelyeket érintett, nem kevéssé rettegve súgtak, búgtak, nem tudták vajon örüljenek-e, gyászoljanak-e, hiszen Attilának sok fia volt, és arra gondoltak, hogy az apa trónját egy apjánál is szigorú fiú fogja elfoglalni. Germánia számos fejedelme Szikambriában élt akkor, kényszerű szolgasság kötötte Attilához őket félelmükben. Ezek között a legkitűnőbb a veronai Detre volt. Attila fiai közül pedig 2 voltak különbek a többinél, alkalmasak rá mind lelki alkatuknál, mind életkoruknál fogva, hogy atyuk örökébe lépjenek. Az egyik Csaba, Honorius görög császár leányától született, a másikat, Aladárt, a Germánia híres vezéri nemzetségéből származó Krimhild fejedelemasszony szülte Attilának. A hunok, meg az idegen nemzetiségűek, ki tetszése szerint, őket követte. Mindegyikük a maga pártját akarta hatalomra emelni. Detre és Germánia többi fejedelme azonban nem volt igaz szívvel a hunok iránt. Kevés számú hunnal, Aladárhoz, félig meddig honfitársukhoz csatlakoztak, és minden igyekezetükkel azon fáradoztak, hogy a hunok egyetértését megbontsák, és őket belső viszálykodásba sodorják. Nem is csalódtak számításukban. Mert a király két fia viszályok közt uralkodott, és Detre ösztönzésére óriási háború támadt közöttük. Rettenetes csata kerekedett, sok nép hatalmas serege csapott össze Szikambria szűk falai közt és környékén. Hatalmas volt az öldöklés. A hunok örültek az idegen népek pusztulásának, először a germánokat, aztán a többi idegen népet pusztították, majd egymásnak estek, és a harcban kölcsönösen megölték egymást, mint azok a fegyveres vitézek, akik egykor az Iasszon elvetette sárkányfogakból keltek életre, és amikor Iasszon az aranygyapjú megszerzésén fáradozott, mint mondják, testvér a testvért ölve elemésztették egymást. A magyarok régi krónikájában ugyanis az olvasható, hogy a testvérháború, a népeknek egymást öldöklése 15 napig is eltartott, és kivált az idegen nemzetiségűeknek annyi vére ömlött ki, hogyha a németek nem titkolnák a magyarok iránti gyűlöletükben, Be kellene vallaniuk, hogy a Szikambria mentén elfolyó Duna a germánok és egyéb népek lemészárlásakor beléjömlő vértől annyira megzavarosodott, hogy Szikambriától Potenciánig sem emberek, sem oktalan állatok nem ihattak belőle vér nélküli tiszta vizet. Azt is írják, hogy ebben a csatában mindig Csaba pártja győzött. Végül azonban, állítólag Detre mesterkedése miatt, Csabát és övéit leverték. Csaba a nála fiatalabb és hozzá csatlakozó testvéreivel, állítólag 60-an voltak, és az öldöklésben megmaradt 15 ezer hunnal, mint mondják, nagybátyjához, Honorius császárhoz menekült Görögországba. A császár nagy pompával fogadta, meg akarta osztani vele királyságát, rá akarta venni, hogy Görögországban maradjon, de Csaba édes szülő hazája után vágyakozott, és 13 év múlva, ennyi évet töltött állítólag Görögországban, visszatért Szkítiába, és ott lakott. Szkítiába a nagy távolság és a hosszú út nehézségei miatt egy teljes évig vándorolt. Mondják, hogy Szkítiába érkeztekor még életben és egészségesen, bár a magaskortól kissé megtörve találta nagyapját, Bendegúzt, és az ő tanácsára nem a szkíta népből, hanem a Szkítiával határos korezmi népből vett magának feleséget. Ettől a feleségtől született egy Edömén nevű fiú, majd ennek testvére Ed. Csaba, míg csak élt, mindig Bannónia kövérföldjére gondolt, és népét arra buzdította, hogy térjen vissza Pannóniába. A székelyekről. Mondják, hogy azokon a hunokon kívül, akik Csabát elkísérték, még 3000 ember ugyanebből a nemzetből meghátrálva kivágta magát az említett ütközetből, visszamaradt Pannóniában, és először egy Csigla mezeje nevű táborban teremtett magának széket. Féltek a nyugati nemzetektől, amelyeket Attila életében háborgattak, és Erdélybe, azaz a Pannontáj határvidékére vonultak, és nem hunoknak vagy magyaroknak, hanem szikuluszoknak, saját szavukkal, székelyeknek nevezték magukat, hogy ne tudják meg róluk, hogy a hunoknak vagy magyaroknak a maradékai. A mi időnkben nem is kételkedik senki benne, hogy a székelyek azoknak a hunoknak a maradékai, akik először jöttek be Pannóniába, és mert az ő népük úgy látszik nem keveredett azóta sem idegen vérrel, erkölcseikben is szigorúbbak, a földek felosztásában is különböznek a többi magyartól. Ők még nem feletették el a szkíta betűket, és ezeket nem is tintával vetik papírosra, hanem botokra vésik be ügyesen, rovás módjára. Utóbb nem csekély néppé növekedtek, és akkor, amikor a magyarok Szkítiából ismét Pannóniába jöttek, nagy örömmel eléjük mentek, Ruténiába, mihelyt jövetelük híre elérkezett hozzájuk. Amikor a magyarok újból birtokukba vették Pannóniát, az ország felosztásánál ezek a székelyek a magyarok beleegyezésével az országnak azt a vidékét kapták osztályrészül, amelyet már azelőtt is lakóhelyül választottak maguknak. Ezek a székelyek azt hitték, hogy Csaba elpusztult Görögországban. Ezért a nép náluk még ma is azt szokta mondani tréfásan, útra kelő rokonának, akkor térj vissza, amikor Csaba Görögországból. Csaba Attilának volt a törvényes fia, mint mondottuk, a görög császárnak Honoriosnak lányától. Amikor visszatért Szkítiába, és a közösség előtt büszkélkedett előkelő anyjával, a hunnemesek megvetették és lenézték. Szemére vetették, hogy nem Szkítia igaz sarja, hanem keveredett vérből született, és a szkítáknak gyalázatára vált az is, hogy Csaba más nemzetből vett magának feleséget. Amikor a magyarok ismét visszatértek Pannónia földjére, Csaba fia, Ed, mint mondják, visszamaradt Szkítiában. Testvére, Edömén azonban minden háza népével együtt elkísérte a magyarokat Pannóniába, és állítólag tőle származik az Aba nemzetség. Ennek a hagyománynak azonban nem kell igaz hitelt adnunk, legfőképpen azért nem, mivel a magyarok, mint mondják, Attila halála után oly sok év múlva jöttek ismét Pannóniába, hogy Attila unokája semmiképp sem élhetett annyi ideig. A kedves olvasó ítéletét azonban senki sem akarja békjóba verni, ha valaki azt hiszi, hogy ez lehetséges, legyen kedve szerint. Miután a viszálykodásra kölcsönösen kirántott kard a hatalmas sokaságot elpusztította és szétszórta, a Pannon föld, mint mondják, a sok öldöklés vérzápora miatt gyűlöletessé vált, és hosszú ideig király nélkül maradt. Amikor a magyarok ismét visszatértek Pannóniába, egy nemzetségére nézve lengyel uralkodót találtak itt, név szerint Svatepolugot, Marótnak a fiát, aki a bolgárok és a Messzik fölött uralkodott, és Pannóniában az egykor Attilától, a bátor oroszlántól meghódított vidékeken. Ezt a magyarok különböző ajándékok küldözgetésével, mint az alább megírt történet ezt rendre kifejti, léprecsalták, és egyszer mint kikémlelték, és mint mondják, hirtelen rátörve Bánhéd a környékén egy városban, amelynek romjai a mai napig fennmaradtak, körülzárták, és egész katonaságával együtt elpusztították. Némelyek azonban azt a nézetet vallják, hogy a magyarok második bejövetele alkalmával nem Svatopluk volt az uralkodó Pannóniában, hanem az atya Maród. Ezeknek alig, hanem igaza van. Mivel a fiú hadierényekben kiválóbb volt idős atyánál, az életének utolsó szakaszában levő és gyenge Maród az uralomnak minden terhét a fiára, mint a hadi fáradalmak viselésére alkalmasabb férfiúra rakta. Ez a Maród abban az időben a Veszprémnek nevezett várban lakott, és amikor meghallotta, hogy a fia egész hadinépével egyetemben a magyarok seregétől vereséget szenvedett, és egyszer mind a halált is elszenvedte, maga is meghalt heves fájdalmában. Vége a Magyarok krónikája első részének.